Hát üdvözlök mindenkit! Itt vagyunk a Super Wildcard hétvége után, ismét. És azt kell, hogy mondjam, hogy egy brutális hétvégén vagyunk túl. Tényleg pazarmeccsek voltak. Lehet, hogy lesz olyan mérkőzés, ahol volt hiányérzetünk, de összességében szerintem ez egy nagyon jó hét volt. Úgyhogy át is fogjuk beszélni gyorsan, hogy mik voltak a tapasztalatok, és hát utána természetesen beharangozzuk azt a Divisional Roundot is, ami szintén parádésnak néz ki. A mai adásban hárman leszünk. Először is itt van velem Matyi. Szia, Matyi!
Szia, Bence, sziasztok!
És itt van Csonka Peti. Szia, Peti!
Sziasztok!
Na, hát és csapjunk is be szerintem, srácok, mert hát tényleg lesz elég téma szigorúan a meccsekről. Ugye egy közös meccsnézésen voltunk a Score Sport bárba. Nem Houston Texans meccsen, hanem egy Carolina Panthers Los Angeles Ramsen, ami szerintem minden várakozásunkat felülmúlta, és hát Matyi, téged kérdeznék először, hiszen ott ültél mellettem, hogy érted meg ezt a meccset?
Nagy örömmel. Ugyanis főleg az első drive-váltást után úgy éreztem, hogy hát itt sok minden néznivaló majd nem lesz, bejönnek az előzetes számításaink, hogy a Rams egy sokkal jobb csapat, több polccal a Panthers fölött van, és majd így beszélgetni fogunk, meg néha ránézünk a meccsre, de aztán hatalmas szerencsénkre egy óriási rangadót kaptunk, ami dicséri a Carolinát, illetve egy kicsit kritizálja is a Los Angeles-t, de talán kicsit a végére ugorva, de majd úgy is kifejtjük, respekt a Ramsnek, hogy még ezt a meccset is képes volt hát tulajdonképpen megfordítani és behúzni, mert azért fel kellett állniuk valahonnan, de hatalmas respekt a Carolinának is, mert nagyon nagy teljesítményt raktak le az asztalra Jalen Cockerrel és a Family Forum új kedvencével, Claudin Cherelussal az élem, úgyhogy kiváló, kiváló mérkőzés volt, és kiváló volt, hogy ezt közösen tekinthettük meg.
Igen, Peti?
Nagyjából csatlakoznék ehhez, bár ugye mi pont a podcastben beszéltünk arról, hogy azért szorosabb meccset várunk, mint a konszenzus. De ahogy Matyi mondta, az első néhány drive után azért olyan érzésem volt nekem is, hogy jó, beharangoztuk ezt a meccset, hogy majd itt érdemes lesz nézni, aztán egy sima Rams győzelem lesz, már csak azért is, mert szerintem itt beszéltünk arról, hogy egy olyasmi meccsen lehet esélye a Panthersnek, mint a két csapat alapszakaszbeli találkozója, ahol azért inkább a Rams hibázgatott, és ezekből a hibákból tudott élni a Panthers. Itt meg gyakorlatilag mindent megcsináltak az első másfél negyedben, amiről azt gondoltuk, hogy nem lehet megcsinálni a Rams ellen, és utána meccsbe lenni. Gyakorlatilag önmagukat verték meg folyamatosan, innen pedig szerintem még nagyobb tiszteletet érdemel ez a Panthers, hogy ezután még fel tudtak állni, és bőven-bőven meccsben tudtak lenni. Hát aztán a végén pedig az egész meccsen viszonylag csendes Rams front seven azért az utolsó drive-ban eldöntötte ezt a meccset. Ott azért Bryce Young-nak nem sok esélyt hagytak, de ennek ellenére azt gondolom, hogy ez semmit nem volna a Panthers érdemeiből. Nekem ők nagyon kellemes csalódás voltak idén, és a playoffban is hoztak egy olyan játékot, amit a szezon második fele alapján várhattunk tőlük, és én azt gondolom, hogy maximálisan elégedettek lehetnek a szezonjukkal.
És szerintetek ez a meccs egyébként inkább a Ramsről mondott el többet, vagy a Panthersről? Mert azt emlékszem, amikor ott ültünk a bárba, hogy azért beszéltük, hogy a Rams, hát azért nem feltétlenül az a csapat, akiket mi itt egész évben, nem is tudom, hype-olgattunk, és igen, végül nyertek, de hogy ennyire szoros volt, és igazából kicsit azért megmagyarázhatatlan módon volt ez ennyire szoros. Minden tiszteltem Jalen Cockernek, de hogy azért eléggé random volt, hogy ő most hozott egy ilyen Julio Jones-os teljesítmény gyakorlatilag, vagy nem is tudom tényleg, hogy mit láttunk, hihetetlen volt. Hogy mennyire kell aggódni a Ramsért, de tényleg?
Szerintem nem kell. Szerintem ezen a meccsen sok olyan hiba történt a Rams részéről, vagy sok olyan gyengeség kijött, ami inkább csak ilyen alkalomszerű volt, és nem feltétlen határozza majd meg őket a rájátszás további részére. Egyrészt a futójáték szerintem messze nem volt annyira domináns, mint ennél a csapatnál elvárnánk, és ez egy olyan dolog, amire tudnak majd megoldást állni, mert eddig marha jól futottak, illetve nem működtek, és nem is nagyon használták ezt a sok tight endes felállást. Tehát ezeket a heavy formationeket én nagyon keveset láttam ahhoz képest, hogy mennyire így is sok volt, de nem az a domináns, amit eddig játszottak. És azt lesz számítva, hogy most Higgins meg Parkinson kapott 2-2 labdát, nem jött ki az az elképesztő tight end dominancia, mint amit láttunk, plusz Adamsnek rengeteg dropja volt, de Nakuának is volt jó pár, és mindezzel szemben igazából a Panthersről is megtudtuk azt, amit eddig is sejtettünk, hogy marhára tud ez a csapat működni, hogyha nem lövik magukat lábon. Kaker tényleg furcsa, ő talán a legnagyobb anomália, de azt, hogy a nagy darab cornerei a Panthersnek egész jól le tudták venni a Rams elkapóit, az nem volt akkora meglepetés, hogy a futást jól fogták egy egészséges Brown az élen, az se volt akkora meglepetés. Túl teljesített a Panthers, szerintem ez egyértelmű, viszont hol máshol nem, hanem egy playoffban, úgyhogy én egyik csapatról se tudtam meg túl sok újat, mind a két csapatnak lehet örülni, mert a Panthers tényleg egy jó szezon zárt, a Ramsnél meg olyan hibák voltak, amik mind javíthatóak, és mind nem jellemzőek rájuk.
Egyébként nagyjából itt is egyetértek, talán azzal vitatkoznék, hogy szerintem azért Cocker ennyire nem volt meglepő, hogy nyilván ezt a teljesítményt ezt nem vártam én se tőle, de én azt gondolom, hogy csak időkérdése volt, hogy Jalen Cockernek legyen egy breakout meccse. Tehát, hogy ő szerintem egész évben mutatott olyan dolgokat, ami alapján lehetett látni, hogy ő ennek a Panthersnek egyértelműen a második legjobb elkapója, és bőven egy jó NFL játékos. Talán inkább tényleg az volt a meglepő, hogy ennyire jól, és pont egy playoff meccsen döntött úgy, hogy akkor most megvillan. Egyébként próbáltam megnézni a Ramsnek a három tight endes felállásait. Konkrétan nem találtam meg a konkrét arányt, de egyébként ugye egy tight enddel egy futóval a snapjeiknek nagyjából 60%-ában álltak fel, tehát ebben abszolút jogos, amit Matyi mond, hogy nem nagyon használták ezt a personált, ami azért abszolút jellemezte őket az alapszakasz során, és borzasztó hatékonyak voltak
benne. És ez marha fura, mert tényleg a névjegyükké vált, és most itt azért említjük, hogy Roseboom tök jó volt, meg tényleg Cserelusz, akiről szerintem a többségetek nem is hallott, tök jó volt, de azért ez a linebacker sor bőven kihasználható. Szóval itt volt egy olyan stratégiai visszafogás, ami számomra nem is volt érthető, hiszen nem egy rejtvény, hogy ők ennyi tight endet használnak, tehát nincs mit rejtegetni az ellenfelek elől. Ez furcsa, és szerintem visszatérnek majd a megszokott sok tight endes felálláshoz, és jobban fognak működni. Érthetetlen számomra, hogy ezen a meccsen ez miért nem volt. Így is tovább jutottak, szóval valamit tudtak, amit mi nem, de fura volt.
Igen, beleértve minket is abban a sportban, akik nem ismerték Cserelusz, de hát a jövőre nagyon odafigyelünk rá, az biztos. Ahogyan Jalen Cockerre is, tehát amúgy abszolút értétek, Peti, ő egy második számú elkapott, csak tényleg egy wildcard meccsen szuper underdogként jön ki tőle a karriernap, azért ez durva.
Figyelj, én nagy cokehead vagyok, szóval lehet, hogy én értékelem őt túl, és csak számomra nem volt ez meglepő, de mondom, hogy vártam egy ilyesmi meccset tőle, most már úgy érett neki.
Engem tovább Andon Cserben hagyott egy fantaziban, szóval lehet, hogy nekem meg előítéleteim vannak vele szemben.
De az se az ő hibája volt valószínűleg, hanem Bryce Young-é vagy Andy Daltoné. Na mindegy is. Próbáltam nagyon húzni az extra kérdésekkel, hogy ne kelljen átmennünk a következő meccsre, de hát itt az idő. Ugye volt egy Green Bay-Chicago. Peti, téged kérdeznélek, ugye beszéltünk erről a meccsről felvezető adásban. Más véleményem volt a másik Peti nagyon, mint én. Végül is neki lett igaza, mert nyert a Bears, de közben meg nekem lett igaza, mert nem úgy nyert a Bears, ahogy ő mondta. Mi a véleményed erről a meccsről tényleg? Aztán majd nyilván elmondom én is a véleményemet.
Én egy szoros meccsen vártam Bears győzelmet, pont azért, mert ezt
neked a Packers... Neked bejött, igen.
Igen, tehát, hogy ezt a Packers nagyon nehéz volt hova tenni. Tehát, hogy annyira régen láttuk őket 100%-osan játszani, hát azért most se volt ez a csapat 100%-os állapotban. Annyira régen láttuk a jelenleg elérhető A csapatukat, hogy borzasztó nehéz volt őket hova tenni, és ilyen szinten nekem nagyon kellemes meglepetés volt, ahogy elkezdték ezt a meccset. És akkor utána meg nyilván jött a szokásos második fél ide olvadás. Azt hiszem erről te tudnál mesélni. Gondolom majd lesz egy ilyen rövid, vagy egy kicsit hosszabb dühöngés ezzel kapcsolatban. Mindent megadva, szerintem egyébként nagyon kellett a Bears is ahhoz, hogy ez a Packers ennyire dominálja ezt az első fél időt. Tehát annyival nem voltak jobbak az első fél időben, mint amit az eredményjelző mutatott. És szerintem ezt a leolvadást érdemes ennek fényében kezelni, mert talán így kicsit érthetőbb, és talán megmagyarázza azt is, hogy LaFleurnek miért tűnik úgy, hogy még biztonságban van az állása 2026-ra is. Egyébként én ezzel nagyjából egyet tudok érteni. Értem az összes kritikát vele kapcsolatban, meg is adom mindet. Csak nála is azt gondolom, mint amit a Stefanskinál, meg a Mike McDanielnél, hogyha a kirúgott edződ azonnal az egyik legjobb, ha nem a legjobb elérhető jelölt lesz a piacon, akkor biztos, hogy vele volt a probléma, vagy akkor biztos, hogy jó döntés az ő kirúgása. Én mindenképp adnék még neki lehetőséget, még hogyha tényleg ennél a meccsnél azért azt gondolom, hogy főleg a harmadik negyedbeli teljesítménye az jelentősen hozzájárult a Packers vereségéhez.
Igen. Meg hát végül is nem ő rúgta mellé az összes field goalt meg extra pontot, ami csak létezik. Na, de majd
kérdezik. Viszont, várjál, tehát azért viszont most már tényleg elő lehetne venni, hogy hány éve ilyen katasztrofális ez a Packers special team, mert hogy gyakorlatilag minden playoff vereség után el lehet mondani, sőt, talán majdnem minden Packers vereség után, így az elmúlt 3-4 évben biztosan, hogy hát igen, ez most megint a special team-en ment el. Vagy legalább, hogy nem is rajtuk ment el, de brutálisan nagy szerepük volt benne. Tehát, hogy azért ezt már így lett volna megoldani.
Igen, hát egyrészt én most már olyan 13-4 éve nézem az NFL-t, és a Packers mindig is a legrosszabb special teamek között volt, szóval ezt valamennyire úgy gondolom, hogy amúgy ez ilyen tradíció. Minden csapatnak megvan az identitása, hogy inkább támadó focis, vagy inkább védő focis. Na hát nálunk a special team az nem jó. Tehát, hogy kicsit ezt így, én már elengedtem, hogy ez valaha jó lehet, de az abszolút az ő hibája, hogy idehozta a Rick Bisacciát, aki egy sztár special team edző volt, hát majdnem hosszú távú vezetőedző lett a Raidersbe, és ennek ellenére is borzalmas az egész, és hogy vele is marha türelmesen viselkedett, ahogy előtte ugye Joe Barryvel is védelmi oldalon, tehát ilyen döntések is, amik hiányoznak tőle, ezek sem azt feltételezik róla, hogy olyan marha jó vezetőedzői kvalitásokkal rendelkezne, és akkor ugye ott a play calling, amit meg még ki lehetne azzal védeni, hogy akkor jöjjön egy jó offenzív koordinátor, csak közben meg LaFleurnek a time managementje is borzalmas, tehát hogy igazából azon kívül, hogy az eredmények, az alapszakasz eredmények igazolják, semmit nem tudsz mondani, amiben ő jó vezetőedző. Tehát, hogy alapszakaszban egy jó offenzív koordinátor. De hogy így tényleg ennyi. Úgyhogy nem tudom. De én sem tudom, hogy mit kéne vele csinálni. Erre ez a válaszom. Egy évig van még szerződése, azt még megkaphatja, de rage party lesz, hogyha egy több éves szerződést kap ezután a vereség után, abban viszont szerintem egyetérthetünk, hogy itt most az életért kellene edzősködni a jövőre, és az a legjobb eset ránézve.
Nem lehet nem hibáztatni McManus-t, meg ugye a special team-et, szóval 7 pont maradt fenn a táblán. Az egész meccs máshogy alakult volna, hogyha ebből a 3 kihagyott rúgásból, ugye 2 field goal, meg egy extra, csak 2-be megy. De csak hogy pozitívum, ugye emeljük ki azért tényleg Ben Johnson zseniét, hogy a másik fél időre megint képes volt egy teljesen új Chicago támadósort felhozni, hogy képes volt állandóan üresre sematizálni Odunzét, vagy Moore-t, de leginkább Loveland-et, hogy mennyire megtalálta, hogy hogyan tud Houston Loveland működni, és mennyire nem tudott vele mit kezdeni a Packers védelem, ez csodás volt, tehát ez abszolút pazar volt. Williams szerintem megint nem volt kiemelkedő, de megint pont annyi clutch pillanatot rakott bele, amire szükség volt, és pont annyival kevesebbet hibázott, mert hát végül is azért felrakott 2 interception, csak nem lett ennek ugye eredménye, mert hát így is nyertek. Szóval a Williams erre a szerepre egyre tökéletes, és ha abból indulunk ki, hogy mondjuk ez az alap, mert ugye azért Ben Johnsonnak egy kivételesen összetett és komplex playbookja van, akkor akár még fejlődni is tud, az pedig fantasztikus lenne, és egyszer ijesztő is, főleg, hogyha valaki az NFC North többi csapatának szurkol. Én mégis oda mennék vissza, hogy egyszerűen nem normális, hogy ezt a Chicago most már több egyszerre meg tudta csinálni, hogy szaráig az első fél időben, majd a másikban teljesen megnyerik a meccset. Ez egy olyan fajta zsenialitás egyrészt Ben Johnsonék részéről, nem is erre akarok utalni, nem létezik, hogy erre most már nem tudnak felkészülni az ellenfél csapatok, hogy igenis, srácok, tudjuk, hogy itt történni fog valami, valahogy nekünk oda kell rakni azt a 150%-ot, és akkor meg tudjuk nyerni, és erre a Packers sem volt képes. És persze lehet őket hibáztatni, mert Levnak mondjuk pazar meccse volt, meg ugye Dubs volt még nagyon a toppot, mondjuk egy futójáték egyáltalán nem működött. Tehát azért vannak itt hibák, látszik, hogy támadófal nincs rendben, hogy azért van itt javítani, de nem hiszem el, hogy amikor valakit PP-versz egy fél időben, akkor a másodikban, miközben tudod, hogy valami nagyon meg fog változni, azzal nem lehet mit kezdeni. Úgy tűnik, ez most már egy ilyen tény, a Green Bay már másodjára esett áldozatul ennek. Nekem a Chicago még mindig egy anomália, és még mindig nem érzem azt, hogy ők a topon kéne, hogy legyenek ezzel a két arcúsággal, de marhára elismeréssel kell beszélni arról, amit képesek egy szünet alatt összehozni, ennek ellenére most már az essenek ki.
Egyébként mondtad ezt a 7 pontot, ez ennél több, mert volt egyébként egy 50 yardos punt return-je is a Bearsnek, ami után 2 yardot engedett a Packers defense, mégis field goal-dal zárta azt a drive-ot a Bears. Tehát, hogy ez nyugodtan lehet 10 pont, és akkor most abban tényleg is menjünk bele, hogy egyébként, hogyha mondjuk bemegy egy field goal, meg egy extra pont, akkor a Bears nem választ 2 pontost, akkor elég a mezőny gól a meccsnek a végén, mert nem érdemes talán ezt így összeadogatni, meg kivonogatni, de az a 7 az 10 pont valójában, ami a special team-en múlt. És a másik pedig, hogy a Bears megmagyarázhatatlan feltámadásaira, én az X-en láttam egy baromi jó magyarázatot, ugye az új pápa chicagói. Tehát, és Bears szurkoló, hogyha jól tudom. Lehet, hogy van valamiféle isteni segítségnyújtás, mert ugye ez tényleg nem normális, és itt valami természetfelettinek kell lennie, de egyébként egészen elképesztő, hogy Caleb Williams hogyan villantja meg ezekben a pillanatokban azokat a playeket, amiket egyébként láttunk már az egyetemi meccsein is, és amik ott a csúcsot jelentették neki, hogy azokat valahogy az NFL-ben, az idei szezonban konkrétan mindig a meccsek legfontosabb pillanataira időzíti. Miközben egyébként utána meg, vagy előtte, meg utána meg elront olyan egyszerű passzokat, hogy nem is érted, hogy dobta meg azt a másikat. Tehát tök vicces volt, hogy volt ugye neki ez a negyedik downos passza, amikor a levegőbe felugorva tökéletesen odadobja a labdát, és akkor a következő 2 playben meg a 5 meg 10 yardos passza ér földet úgy, hogy az elkapónak esélye sincsen rá. Tehát nem tudod megmagyarázni.
Igen, valamennyire egyébként Caleb Williams játékstílusa, és ezek a teljesen random comebackek annyira jól vannak egymás mellett, de tényleg, tehát hogy lehet, hogy isteni erő, lehet, hogy Ben Johnson zsenialitás, de én meg behoznám azt, hogy teljesen random az, hogy a Bearsnek ez most ennyire megy. 2-3 évente van egy ilyen csapat, csak az a durva, hogy nyertek egy playoff meccset, mert ezek általában úgy azonnal kizúgnak az első körben. És hát örülök, hogy ezt tudtunk asszisztálni. Annyit fűznék hozzá tényleg, hogy egészen brutális volt az, hogy a harmadik negyedben gyakorlatilag nem tudott előre haladni a csapat. És ugye tudjuk, hogy az első fél időben meg 3 TD gyakorlatilag csont simán, ilyen saját 10-esünkről induló drive volt belőle minimum 2. És a negyedik negyedben egyébként megint megindult a Packers offense, tehát ugye ott volt az, hogy McManus mellé rúgja, volt ott Matthew Golden hihetetlen TD-je, és a legvégén is, hogyha még van egy kis idő, egyébként nagyon jól haladtunk, ugye 10 másodperccel végül Jordan Love-nak volt egy olyan passza Watsonnak a pálya közepére, amit nem kapott el, nem tudom, hogyha elkapja, akkor be tud-e menni TD-re, vagy pont az egyardoson leszedik, nem tudom már mennyi idő volt, hogy még lett-e volna még egy játék benne, vagy mi lett volna, de tehát az is egészen hihetetlen volt, úgyhogy ha tényleg egy ember előtt meg kell emelnem a kalapomat, és azt mondani, hogy a sok kritika ellenére, amit én is megfogalmaztam az irányába, ez most nem rajta ment el, az Jordan Love, És ez a szomorú, hogy eddig inkább azon volt az ember, hogy tényleg LaFleur, mindegy, hogy Willis van, mindegy, hogy láv, ez az offense tud haladni, nem az offense-en múlik, rendben lesznek, és most itt volt, karrierje egyik legjobb meccsét lehozta, a harmadik negyedben sem esett vissza, mert egyszerűen folyamat a rossz play calling miatt rohadt szar szituációkban volt, és elpazaroltuk ezt a jó meccsét egy olyan vereségre, ahol igazából még az elején mondhatni, hogy a Packersnek szerencséje is volt, mert a Bears tényleg minden negyediket elrontott, és ezért lett ekkora különbség, ezt te is mondtad, Peti, hogy oké, hogy nagy volt a comeback, de amúgy, ha a fele negyedik sikerül, akkor soha nincs közte 21-3. Még szerencsénk is volt, és aztán teljesen odaadtuk a Bearsnek a meccset, hogy hát ha gondoljátok, nyerjétek meg, majd akkor a legvégén megpróbáljuk mi is, csak ez a Green Bay Packers soha nem tud már a végén fordítani, mióta nem Aaron Rodgers a kezdő irányító, tehát egyszerűen ez nincs benne a csapatba. Úgyhogy nekem ugye ennyi a véleményem igazából. Nem tudom, még hozzáfűznétek valamit, hogy menjünk tovább.
Nem részemre mehetünk tovább. Tudok. Jól elmondtunk mindent, hogy... Úgyhogy olyan...
Egyetértünk magunkkal.
Ez jó hír. Na, hát és akkor nem állt meg a henger, mert ezután következett a Buffalo Bills Jacksonville Jaguars, ebben ugye többen is megegyeztünk a Discordon előtte is, meg a meccs közben is, hogy itt akárki nyer, azt nagyon látjuk sokan, hogy egyébként az egész AFC-t beúszhatják. Hozzáteszem, a tippjátékunkban is nagyon sokan így tippeltünk, én el is véreztem, mert én ugye Jaguars párti voltam. Hát nyert a Bills, szintén hihetetlen módon minden idők legundorítóbb tuspussával, mondhatjuk. Reméljük, hogy végre betiltják. Hát erről mi volt a véleményetek? Nagyon hasonló volt, mint az első két meccs, tényleg. Matyi, te jössz.
Ez végtelen minőség volt ez a mérkőzés. Talán tehát szorosságban ugye felvette az előzőekkel a versenyt, de talán minőségben, és nem feltétlenül látványosságban, de úgy általános minőségben szerintem ez volt a legjobb az összes közül. A végeredmény engem nem lepett meg, mert vártam, hogy majd szorosan tud nyerni a Bills, mert tartottam attól, hogy a Jacksonville, mondjuk Trevor Lawrence-ra az élen nem tudja majd fenntartani azt a kimagasló formát, amit így a szezon második felében, utolsó harmadában mutattak, és igazából előjött, hogy Lawrence-nek azért nem volt egy kifejezetten rossz meccse, ugye volt két interception-ja, igazából csak az egyik száraz az ő lelkén, de nem is volt annyira jó meccse, most hiába a három passzolt TD, nem akarom a nyakába varni, csak nem hozta azt az űrszámokat, mint amit mutatott a szezon vége felé, és ez érződött, hogy ez azért kelleni fog. Parker Washingtont azért ki kell emelni, ami viszont érthetetlen volt, és ezen nem kizárt, hogy az egész meccs múlott, miért futottak ilyen keveset. Az első fél időben volt egy jó drive-juk, ahol mindenki el, mint Tuten, de még maga Lawrence is, marha jól futott a Bills futásvédelme, amiről tudjuk, hogy egy gyenge egység. Majd utána abba hagyták, és csak a másik fél idő közepén vették elő újra, és akkor megint működött. Tehát átlagosan a teljes csapatra bontva, szerintem ilyen 7 yardos átlaggal futhattak. És akkor miért nem ezt csinálták folyamatosan? Az számomra egy érthetetlen dolog, és ez utána a vesztüket is okozta, mert a Bills-nél meg pont, hogy a futás nem működött annyira, cserébe Shakir marhára fellépett, Cooks is oda tette magát, amikor kellett, de Knoxnak vagy Colemannek is volt olyan kritikus elkapás, mivel tudtak haladni, és igen, az a tuspus szituáció fura volt, de az az igazság, hogy egyszerűen a Bills egy olyan focit játszott, ami működött, és eredményes volt, és így ők nyertek, míg a Jaguars valahogy nem aknáztak ki a legnagyobb erőségüket ezen a meccsen, és amit megpróbáltak, abban meg nem voltak annyira jók, mint eddig. Így is ugye egy kiváló, nagyon szoros meccset kaptunk, de szerintem ezt a Jacks több fronton, vagy jobban inkább elvesztettem, mint sem a Bills megnyerte volna.
Én tudom a választ, hogy miért nem futottak, hát hallgatnak minket, pár hete elmondtad, hogy a Jacks nem fut jól. És ők ezt elfogadták, és azért akárhogy is ment, nem akartak futni, mert nem megy jól.
Viccen kívül valami ismerek visült eszembe, hogy így elkezdtek futni, és marhára működött, majd szólt neki, hogy srácok, ti amúgy nem tudtok futni, és basznek, tényleg nem tudunk futni, akkor abba hagyjuk, jó. Máshogy ezt nem tudok.
Egyébként ez egy tök jó érv lenne, hogyha nem a liga egyik legrosszabb, hanem a legrosszabb futás elleni védekezésével találkoztak volna. Tehát, hogy a Bills-nek szerintem ez a playoff hátra lévő részében talán a legnagyobb előnye az AFC-ben, hogy nem igazán van olyan csapat, amelyik olyan igazán le tudja nyomni a futást a torkukon. Mert hogy egyébként ezzel se veszhetőek, tehát ezzel abszolút egyetértek, hogy fura volt ilyen szinten a gameplan, főleg annak fényében, hogy Trevor Lawrence-nek nem volt jó meccse. Tehát, hogy hogy nem, hogy azt a kiemelkedő teljesítményt nem nyújtotta, amit egyébként a szezon második felében, de hogy konkrétan inkább átlag alatti volt. Tehát, és persze nem volt olyan óriási hibája, amire azt mondom, hogy ez ilyen feltétlenül meccset eldöntő hiba. A végén dobott egy picket, elkésett egy kicsit. Van ilyen. De hogy nem értem, hogy miért az ő kezébe akarták adni ezt a meccset mindenáron. És szerintem itt jött ki a playoff rutin amúgy. Tehát nagyon jó volt ez a Jaguars, de sajnos ezt ebben talán Petinek volt igaza, aki azt mondta, hogy azért itt a playoff az egy más műfaj, és ő talán a podcastben is egyedül ő ment a Bills-szel.
Igen.
És hát láttuk, hogy a playoff mennyire más műfaj, mert Josh Allen pedig zseniális volt. Egész évben nem játszott szerintem ennyire jól.
Igen, meg annak ellenére is, hogy végül csak egy passzolt TD-je lett, és amúgy össze-vissza dobálta a labdákat, tehát hogy oké, hogy Shakir elkapott 12-ből 12-t, de hogy rajta kívül nem volt senkinek háromnál több elkapása. És úgyse, hogyha amúgy ott van a fejünkben, hogy Brandon Cooks mekkorát ment, de igazából csak három elkapása volt, csak az összesnek olyan impaktja volt, hogy leesett az arcot, hogy mennyi 2017 van, tehát hogy igen. Meg a Bills-nek a szekönderje, tehát srácok, Tre'Davious White milyen clutch play-eket csinált, tehát tényleg ilyen nevek, hogy Tre'Davious White meg Jordan Poyer, tehát hogy ők vannak a pályán, és így működik, meg Colby Shop rohadt jó, tehát hogy
De Tre'Davious White-nak honnan jött ez a teljesítmény?
Én nem tudom, de miért nem Trevon Diggs csinálta nálunk? Bocsánat.
Hát,
tudjuk a választ, csak hogy na.
Tehát a szezon második felében az volt a gameplay a Bills ellen, hogy fussál, meg dobálja Tre'Davious White-ra.
Igen.
És úgyse tudnak vele mihez kezdeni, és akkor lehoz egy ilyen meccset. Bocsánat, egyébként Josh Allenhez annyit tennék hozzá, hogy ráadásul ezen a meccsen úgy játszott zseniálisan, hogy nem azt a klasszikus Josh Allent láttuk, aki szőnyegbombázást tart, és mélységbe szétpasszol, és folyamatosan nagy playeket csinál meg lábon, és a többi, hanem szépen, metodikusan szétszette a Jaguars védelmét, és konkrétan megnéztem, csak Mason Rudolphnak volt alacsonyabb az average depth of targetje, tehát az átlagos passzmélysége, és csak Mason Rudolph engedte el hamarabb a labdát, vagy a time to throw-ja, de őt szerintem kivehetjük az egy darab passz kísérletével, tehát hogy Josh Allen abszolút átment egy ilyen game manager jellegű irányítóba, azt viszont parádésan megvalósította, azt gondolom.
Nem tartom kizártnak, hogy egyszerűen túl gondolta a Jaguars ezt a meccset, pontosabban Cohenékkel az élen, hogy tényleg úgy gondolták, hogy majd itt húzni kell valami váratlant, hogy tényleg nem kell annyit futni, hogy tényleg Lawrence kell többet passzoltatni, hogy majd akkor azzal megleptek mindenkit, mert ugye a Bills ellen meg futni kéne non-stop. Ha ez így volt, akkor ez tényleg egy ilyen playoff rookie vagy amatőr hiba, vagy nem is tudom, hogy mondjam ezt, mert oké, hogy működött a passzjátékuk, de amikor ennyire egyértelmű előfölényben vannak egy másik csapattal szemben egy adott egységek párharcában, akkor sokkal inkább amatőrizmus ezt nem kihasználni, mint azt mondani, hogy most akkor 200 IQ-val nem ezt fogjuk csinálni. Hát látszik, hogy ez a három pontos vereség lett a vége, többek között ennek is. A Bills-nek tényleg látszik, hogy playoff csapat, és tényleg a rutin lehet, hogy akkor itt már előjön, hogy mennyire jól működtek azokon a frontkanal kellett is, és be is húzták ezt az amúgy tényleg kiemelt meccset, mert hogy Bence is mondta, ezt a két csapatot mind a ketten, vagy mindannyian láttuk körülbelül, vagy sokan láttuk, hogy be lehet őket majd tolni, esetleg akár a Super Bowlig is.
Igen, és ráadásul ugye a Jacksonnél, hogyha itt a playoff és mennyire más, a liga egyik legjobb rugója hibázott 51-ről, ugye?
Igen, valami olyasmi.
És hogy azért mennyire hiányzott az a három pont a végén.
Hát igen, mert mennyire hiányzott Brian Thomas, vagy Jacoby Myers, de hát ez a zseniális Bills.
De egyébként az is mi volt, hogy a Parker Washingtont visszaengedték. Tehát, hogy nem tudom, láttátok-e azt a videót, amikor fel kell az ütés után, miután ugye agyászkódással vizsgálták. Hát konkrétan ott majdnem összeesett abban a pillanatban, és úgy tántorgott lefelé. Tehát, hogy nekem nem mondja senki, hogy neki nem volt agyászkódása.
Igen, ugye egy ilyen jó negyedet kiagyott szerintem. Úgyhogy nem tudom, hogy mit vuduztak vele, de lehet, hogy ivott valamit abból, amiből Josh Allen szokott. És akkor így végül nem lett gond. Na, hát Nem lesz kellemes téma a következő se, San Francisco 49ers Philadelphia Eagles. Számomra egyértelműen a hét meglepetése. Tudom, hogy viszonylag sokan elhittétek, hogy a San Francisco-nak van itt esélye. Én abszolút nem, de hát mint hogy a tippjátékból is látszik, én nem láttam jól ezeket a meccseket végeredmény szempontból. Nyert a San Francisco. Peti, először téged kérdezlek, hogy Matyi majd reagálhasson egy óta, hogy én is megtettem a Packersre. Mi történt itt?
Hát igazából az, amit vártam. Tehát én a San Francisco-ra tippeltem itt.
Úgyhogy az XFL szintű védelem 19 ponton tartja.
Hát
jó, oké, az Eagles-t. De hogy a neveket nézzük, úristen, tehát hogy ez milyen
hát jó, de mit csináltak ezekkel a nevekkel? Tehát, hogy...
Hát igen, veszekedtek, tudom, meg könyvet olvas, meg ilyenek, csak hogy jaj.
Tehát, hogy, és pont ezzel kapcsolatban azt Matyinak ígértem, hogy majd lesz egy kérdésem, egy felvetésem Sirianival kapcsolatban, de hogy ha már itt a nevekről beszélünk, akkor szerintem ez most aktuális, tehát hogy ugye annó még a Bill Belichick első, még a Clevelandi időszakában volt ott is az ő segítője, az Ernie Adams, aki után később ment vele a Patriotshoz is. Egy ilyen mindenes volt, mindenhez is értett, és a Browns akkori tulajdonja, Art Modell volt az, aki azt mondta, hogy azonnal a $10,000 annak, aki megmondja, hogy mit csinál Ernie Adams. Ha pontosan idézem, hogy azt mondta, hogy tudom, hogy csinál valamit, azt is tudom, hogy nekem dolgozik, a beosztottam, ahogy azt is, hogy én adok neki fizetést, de bárcsak tudnám, hogy miért is fizetem. Szerintem ez tökéletesen illik Sirianira. Tehát ő mit ad hozzá ehhez az Eagleshöz? Nem hív offense playeket, nem hív defense playeket, hát kultúraépítőnek is igencsak nehéz nevezni, miután minden második héten balhé van. Azt meg szerintem más is meg tudja oldani, hogy oda megy AJ Brownhoz, és megmondja neki, hogy hát rossz dolog, hogyha elejted a labdát. Tehát, hogy és akkor persze elküldték az OC-t, teljesen megérdemelt volt, de hogy szerintem ez egy minimum lépés, és hogy én tényleg nem értem, hogy Sirianni alatt hogy nem forró legalább a kispad. Tehát értelmezhetetlen ez az Eagles, hogy abban a pillanatban, amikor nem torony magasan a liga legjobb rostere az övék, csak kicsit jobbak, mint mindenki más, abban a pillanatban ezt a nézhetetlen fost kell nézni. Tehát nem tudok rá más mondani. És szerintem ebben a meccsben minden benne volt, hogy a San Francisco-i kórház válogatott lenyomta őket, úgyhogy még kitől is kiesett.
Matyi, van egy pár reagálni való téma?
Van. Kezdjük a nem reagálós résszel, szóval az egész Eagles szezont megnézve bennem folyamatosan volt egy ilyen kettősség, hogy ez a csapatban nagyon alap vagy komoly szintű gondok vannak, amikre nem találtak megoldást, és nem is a playoffra fognak megoldást állni, tehát benne van, hogy ez a csapat egy one and done-nal kiesik, mert egyszerűen ezek a rendszer szintű issuk nem oldódnak meg. De közben meg mindig, nem mindig, de általában tudtak mutatni egy olyan teljesítményt, és nem csak a védelemben, de a labda másik oldalán is, a támadósorban is, ami alapján benne volt, hogy ez a csapat megint végigmegy, és megint megnyeri az egészet. És az igazság, hogy abban az esetben, hogyha az ember felkészül erre a két végletre, akkor egyik sem lepik meg. Tehát amikor kiestünk, és teljesen megérdemelten estünk ki, akkor utána így egy percig bosszankodtam, hogy azt meg most akkor szeptemberig megint nem látom őket, hogy nem lehet íze, majd utána éltem tovább az életemet. És ez tök jól jellemzi tényleg a csapatnak az idényét, hogy nem tudtunk egyszerűen annyira izgatottak lenni, mert pontosan láttuk, hogy ebben a csapatban minden megvan ahhoz, hogy megnyerjék az egészet, de közben meg ott vannak azok a problémák, ami alapján várható egy gyors kiesés. És ez egy nagyon furcsa kettősség, és szerintem nincs olyan másik csapat, akinek a szurkolója ezt meg tudna érteni, mert ez egy ilyen fili hülyeség volt idén. Hogy mit csinál Sirianni, ez egy marha jó kérdés. Erre tényleg nem tud szerintem senki sem válaszolni, mert nem látszik, hogy ő mit csinál. Ugye a legnagyobb spekulációk azt mondják, hogy amikor a csapatban minden működik, tehát rendben van a defense, rendben az offense, ott vannak a jó játékosok, akkor ő adja meg azt a pluszt, ami kell ahhoz, hogy még jobb legyen a csapat. Viszont nagyjából ez az egyetlen dolog, amit itt pozitívan felszoktak sorolni, mert egyébként tényleg, amikor a kultúra éppen a békasegg alatt van, akkor ő még inkább lefelé rántja, amikor egy életképtelen offenzív koordinátort neveznek ki, akkor ő nem tudja felírni a döntéseit, nem tudja azt mondani, hogy tesó. Ez a negyedik és szezon, itt nem kéne 4 darab go útvonalat hívnod, mert most annak úgy sok értelme valószínűleg nem lesz, mert le fogják védekezni. De ilyenkor nincs annyi beleszólása. meg is személyisége sincsen hozzá. Most, hogy ez tényleg így van-e, vagy sem, azt nem tudom, csak abból indulunk, amit látok, és amit valószínűleg mindenki szintén lát. Hogy miért nem akarják mégis elküldeni és leváltani, azt tényleg csak azt tudom elképzelni, hogy nem benne keresik a hibát, mert úgy vannak vele, hogyha minden más működik, akkor ő jó helyen van ott. És alapvetően lehet, hogy egyszerűbb azt mondani, hogy akkor oldjuk meg minden mást, mint hogy kockáztassuk azt, hogy őt elküldjük, és a helyre valaki olyan érkezik, aki ezt nem tudja ugyanilyen, hogy mondjam, aki nem ezt a kirakóst adja, mert lehet, hogy ő nem egy jó puzzle darab, meg nem a legszebb puzzle darab, de amikor minden működik, akkor tökéletesen beilleszthető a kirakósba. Ez a legjobb gondolatom itt, és ezért vagyok úgy, hogy ugye Patullót nagyon helyesen, nagyon gyorsan elküldtük. Tényleg látszik, hogy ez a csapat abban a pillanatban, hogy egy normális offenzív koordinátorban működik, ugye a két Super Bowl részvétel, amint meg egy rossz, abban az esetben nem működik, ugye a két wildcard kiesés. Tehát tényleg ott tartunk, hogy papíron, ha most érkezik egy jó OC, akkor megint minden rendben lesz. És az az igazság, hogy nem feltétlenül tudom azt mondani, hogy ez tényleg nem így lesz, hiszen adja magát, hogy így legyen, és akkor ebben Sirianninak megint tényleg annyi szerep lesz, hogy csak pluszban hozzátesz. Lehet ez egy kicsit elvont, de annyira nem tudjuk, hogy mi van a háttérben, és annyira ez tűnik a legracionálisabbnak, meg annyira ezt látjuk, hogy tényleg ezt tudom mondani, Peti, az okfejtésedre, hogy Sirianni illik abba a kirakósba, amit itt próbálnak összerakni Filiben.
Egyébként ez egy abszolút jó érvelés, meg el tudom ezt így fogadni. Nekem a másik feltételezésem az volt, hogy ez az Eagles, ez az olasz maffiának valamilyen fedő szervezette, ugye Big Dommal, meg Sirianival,
Fangio-val,
igen, tehát ugye én ezt sem zárnám ki azért, de lehet, hogy a te érvelésed az közelebb áll a valósághoz.
Nagyon tetszik.
Maximum annyit tennék még hozzá, hogy nekem azért problémás ez, mert ott van egy, mondtad, hogy nem a tökéletes puzzle darab, de hogy ilyenből talán elég egy, nem? És nekem Jalen Hurts is ugyanez. Hogy annyira köré kell építeni mindent, annyira hozzá kell igazítani mindent, hogy ő működjön, vagy annyira sok dolgot kell hozzáigazítani, hogy ő működjön, hogy szerintem nagyon, nagyon vékony az a határvonal, vagy az a szegmens, amiben működik ez az Eagles. És pont, amit mondasz, hogy wildcard kiesés, meg Super Bowl részvétel, vagy akár Super Bowl győzelem. És hogy a kettő között valahogy nincs ez az átmenet. Tényleg az, hogy vagy mi vagyunk a legdominánsabb csapat a ligában, vagy egyébként kifolyik a szemed, mikor nézed az Eagles-t. És nekem ezért bosszantó ez, és ezért tudom nehezen hová tenni. És mondom, nem akarom itt a Patullót megvédeni, mert nekem botrányos volt a play calling-ja ezen a meccsen is. De hogy például az a, amikor a four verticals-t hívott cover four ellen. Értem, hogy nem volt egy jó hívás, meg ráadásul pont a Niners azt reagálta rá, amit kellett, de hát könyörgöm, azért van ott az irányító, hogyha látja, hogy nem jó az a play, nem fog működni, akkor csak legyen már neki annyi felelőssége, hogy azt mondja, hogy figyelj, akkor valami mást. Nem csak odaállunk és elindítjuk a játékot. Tehát nekem ezért is problémás, hogy két ennyire ilyen limitált, vagy ennyire szűk keresztmetszetben működő ember lehet, hogy sok együtt, és a roster meg szerintem jobb annál, mint amit, bőven jobb annál, mint amit láttunk.
Ebben egyetértek, és lehet, hogy kicsit már sokat beszélünk erről a meccsről, de nagyon kevés olyan csapat van, aki nem mondaná azt, nem írná alá rögtön azt, hogy legyen ez a legnagyobb problémájuk, hogy két évente wildcard, két évente Super Bowl. Oké, ez nem biztos egy fenntartható dolog, de azért ez marha jól néz ki mindennel együtt. És azért anyázunk, mert ez a csapat nem nyer újra Super Bowl-t, miközben mások örülnek, a playoffba jutnak. Szóval szerintem ez is egy fontos dolog, hogy valóban, hogy ez a megközelítés ezekkel a úgymond limitált emberekkel mégiscsak működik. Csak bosszintó, hogy többet vár már mindenki ettől a csapattól. De tényleg csak gyorsan a meccsről, az Eagles offense gyenge volt, ezt a 49ers defense szalával az élen gyönyörűen megette, és ki kell emelni, hogy a 49ers offense is teljesen jól működött, hiába tudta az Eagles defense, ami nagyon rendben van, sokszor lassítani őket. A kritikus pillanatokban McCaffrey elkapta a labdát, de Marcus Robinson marha sokszor elkapta a labdát, just csak lépett elő, amikor kiesett kitől. Szóval hatalmas respekt a 49ersnek, ők tudták, hogy hogyan tudják megnyerni azt a meccset, és ezt meg is tették. A Philly meg tudta, hogy mit tud kihozni magából, és ez marhára nem volt elég, ami csalódás, de őszintén szóval nem meglepetés.
Igazából szerintem nem azért van sok mindenki kiakadva, köztük én is egyébként, úgyhogy nem szurkolok az Eaglesnek, de hogy sikerült ezt így elrontani, mert amíg más csapatoknál nincs meg ez a keret, meg nincs meg az, hogy van egy olyan GM, aki tényleg minden évben csodát tesz, és minden évben tud még valami olyat, egy olyat csinálni, amivel felpesdíti az egész off-season, vagy a draftot, vagy valamit, és valami olyan erősítést behoz, amit tényleg egyszerűen példanélkül, és más csapatoknál nincs ilyen. És hogy ennek ellenére így ki tudnak esni egy wildcard körben, tehát hogy nyilván a Philly-nek az eredményét, hogyha években nézzük, mindenki elfogadná, szinte minden csapat, csak közben meg nincs minden csapatnál ilyen talent, meg azért, bocsi, de az Eagles sérülés fronton is azért általában jobban áll, mint a többiek, tehát most idén oké, okay, most a Lane Johnson nem bírta már 40 évesen, de hogy máshol sem bírják, sőt, tehát hogy és hogy még így is alul teljesítenek, és ezért ilyen rohadt bosszantó ez, mert hogy ebben a csapatban tényleg minden benne van, sokkal több, mint a liga 95%-ában, és ennek ellenére tudnak olyan szinten alul teljesíteni, hogy az arcom leszakad, de nyilván ezt neked nem kell mondanom, Matyi, mert ezt minden héten nézed, csak tényleg ezért értetetlen szerintem a szitu, meg ezért szigorúbb mindenki sokkal, mondjuk Sirianival, mint egy átlagos csapat átlagos vezető edzőjével.
Teljesen érted? Jogos egyébként, és abszolút, ez az, ami legjobban bosszantó ebben az Eaglesben. És ezt nem is akarom megvédeni, mert ez tényleg ez marha frusztráló külsősként is, amikor szeretnél jó focit látni, és úgy érzed, hogy minden adott az, hogy jó focit láss, majd utána nézd ezt elképesztő szenvedést. Mondom, nem megvédeni akarom az egészet, mert engem is bosszant, de a nagyobb képet nézve úgy tűnik, hogy minden csapatnak megvannak a saját problémái, marha fura, Philly-ben ez a probléma. És ezzel együtt is egy azért marha eredményes csapatot látunk, csak bosszantó, hogy nem azt a teljesítményt látjuk mögöttük hétről hétre, amit szeretnénk, csak tényleg egy 5 éves periódusban látjuk azt, hogy valóban ez egy kiemelkedő csapat. Ilyenkor megfogjuk a fejünket, hogy mi a szar, amit nézek.
Na, menjünk tovább. Vagy még?
Egyébként, bocsánat, még annyit akartam, hogy azért a pozitív serpenyőbe is tegyünk. Tehát Kyle Shanahan szerintem megint kalaplengetés jár neki. Azért én nem emlékszem, hogy tavaly, meg tavaly előtt mondjuk a Super Bowl vereségnél azért sokan húzták a szájukat, hogy nem tud nyerni. Egészen elképesztő, hogy amint adsz neki egy értelmezhető defense koordinátort és egy olyan irányítót, aki nem teljesen balfék, abban a pillanatban ez a csapat Super Bowl contender. Úgyhogy egyébként sorra hullanak ki a játékosok, és egészen elképesztő munkát végez Kyle Shanahan szerintem.
Abszolút, abszolút egyetértek. Tehát, hogy sokat beszéltünk most a Philly-ről, és kicsit elhalvány után a 49ers, hatalmas respekt, amit csináltak Shanahannek, McCaffreynek, Purdynek. Ez a rendszer, ez az offense, amilyen jól működött egy jó defense ellen le a kalappal, és tényleg hatalmas szerencséjük, hogy harmadik kiemeltek voltak, mert így még könnyebb sorsásuk lesz jövőre, és ha nem lesz, ennyi sérültjük, akkor hú, basszus. Mit fognak csinálni, és ugye még mindig nem ért véget a szezonjuk, ezt se felejtsük.
Igen, ráadásul ott van azt, hogy mondtad McCaffreyt futóként gyakorlatilag használhatatlan karrierének ezen pontján, és Shanahan azt mondta, hogy jó, nem probléma, megoldjuk. Tehát, hogy valami egészen kiesett ki, megoldjuk. Tehát, viszont arra most már tényleg valami megoldást kell találniuk, ez a sérülés hullám, ez egészen nevetséges, ami évről évre érinti őket, és nem tudom, azt láttátok-e az XM futó Conteót az edzőpálya mellett található villamos erőműről, hogy az okoz olyan problémákat, ami miatt ez a rengeteg szalagszakadás előfordul náluk. Hogyha valaki ért ehhez, és a villamos erőművek emberi egészségre gyakorolt hatásához, akkor az ne tartsa magába, és mondja el, hogy van-e benne valami, mert tényleg most már alapvetően nem szoktam az ilyen konteókba hinni, de elnézve azt, ami megy a 49ers-nél, nagyon nehéz nem belelátni valami ilyesmit.
Igen, és hogyha nem az lenne a divat, hogy új vezetőedző lesz az év edzője, aki egy rossz csapatból csinál egy jót, akkor szerintem ezt tényleg a legnagyobb Patriots szurkolók, meg a legnagyobb Bears szurkolók is amúgy oda tudnák adni Kyle Shanahannek, mert...
Hát Mike McDonald mögött ő a második. Tehát, hogy...
Hát igen, csak...
Az nevetséges, hogy neki még nincsen. Tehát, hogy...
Igen.
De tényleg, hogyha már itt most felhoztuk Patulót, hát azért megnézni a Patuló offense, majd utána feljött a Shanahan offense, és összehasonlított, hogy ki miből főz. Nem mondanád meg, hogy meg lesz a Michelin csillagos kaja.
Hát igen, igen. Megnéztük tényleg a wildcard kör eddigi playjét, vagy hát a playoff eddigi playjét, amikor Jawan Jennings passzolt Christian McAfee-nek, hát ez hihetetlen volt. Pedig már úgy nézett ki, hogy nem fog sikerülni. De minden összejött nekik, hát akiknek nem jött össze minden, az Los Angeles Chargers volt. Mondhatjuk, hogy visszatértünk a régi szokásos Chargershez, de hát nyilván ennél azért egy kicsit bonyolultabb a dolog, ugye 16-3-ra verte a Patriots őket. Hát számomra ez volt a legrosszabb meccs, de mondom, tehát, hogy nem is feltétlenül az eredmény miatt, hanem hogy sajnos látszott már az elején, látszott tényleg, hogy itt nem lesz ebből egy túl nagy mérkőzés. Ki is jön?
Matyi.
Ezt most pont jól összeraktam, hogy senki nem a saját csapatáról beszél, fantasztikus. Hát akkor Matyi.
A labda egyik oldala nem lepett meg, szóval az, hogy alapvetően mélyen volt 5 darab szek, és hogy ugyan passzolt 268 yardot, de talán mégsem volt az az igazán kiemelkedő meccse. Jó volt, szerintem, tehát ennek ellenére hozta, amit tud egy ilyen kemény defense ellen, de hogy nem hozta le a csillagokat, vagy hogy nem tudom, Dix tök jól volt limitálva, hogy a futás meglepően korrektül nézett ki a Petsnél, magukhoz képest, szóval azért a Chargers védelmet kell dicsérni, és kb. Ezt is vártam. Szóval visszatérve az, hogy a Pets csak 16 pontot rakott fel, az annyira nem lep meg. Így utólag az se lep meg, hogy a Chargers csak 3-at, de úgy voltam vele, hogy majd a Pets Pesrás, még a visszatérő Milton Williams-en, meg Barmore, amik velük sem fog annyira jól működni, hogy majd Herbert Allen hátán fekszik. Hát Herbert Allen a hátán feküdt, sehol se tudott haladni ez az offense, a Pets defense tényleg marhul összerakta magát, de ez kellett az is, hogy ne legyen támadófal Los Angelesben, szóval alapvetően így utólag visszanézve nem lett meg ezen a meccsen semmi, nekem inkább annyi várakozásom volt, hogy ennyire nem tudja majd az offense, a Los Angeles offense szétszedni a New England, hát sikerült nekik, innentől kezdve meg az, hogy ez egy 16-3-os végeredmény lett, egy pillanatig sem lett meg.
Kezdeném azzal, hogy egyébként egyetértek azzal, hogy mélynek szerintem ez egy gyengébb meccse volt. Nyilván az sokat elárul róla, hogy egyébként ez is egy teljesen vállalható teljesítmény volt. Inkább a két fumble szerintem, ami bosszantó, hogy mind a kétszer olyan szitúból akarta elpasszolni, ahol jobb lett volna, hogyha csak lemegy a földre, de máskor meg ebből csinál nagy játékot. Tehát, hogy ezzel azt gondolom, hogy együtt kell élni. De én, tehát arra azért nem számítottam én se, hogy a Pets defense fog ennyire dominálni, és ők döntik el ezt a meccset. Persze, hogyha van olyan támadófal, amelyik ellen lehetett látni, hogy akár lehet esélyük, az pont a Chargers-é volt, de hát ez a Patriots pass rush, ez volt annyira gyenge egész évben, hogy akár az is egy realitás volt, hogy nagyjából lehető, tudja majd őket limitálni a Chargers fal, ennyire nem lesz gyenge, hát ebből semmit nem láttunk. Tehát, hogy ez katasztrofális teljesítmény volt. Főleg a Chargers belső hármasa részéről, szerről nem nagyon érte nyomás Herbertet, és akkor, hogyha már Herbert, akkor én azt gondolom, hogy hát róla is mindenképp érdemes egy pár szót ejteni, mert én óriási Herbert rajongó vagyok, de egyre inkább igaznak bizonyulnak ezek az if-man mémek. Tehát ugye az NBA-ben van a despite the loss man, itt meg az if-man egyre inkább Justin Herbert. Tehát hogy lassan elfogynak a kifogások. És persze nem volt jó a támadófal, de rengeteg plét hagyott ő is benne ebben a meccsben. Tehát hogy botrányosan játszott ő is. És azért ez a playoff teljesítmény, ez a rendszeres felsülés a playoffban, értem, hogy nem csak az ő hibája, de lassan kényelmetlen beszélgetéseknek van itt az idején, azt gondolom, Justin Herberttel kapcsolatban. Még mindig az alapszakaszban egy top irányító, de valamit ezzel a playoff teljesítménnyel mindenképp kezdeni kell, mert ez nagyon nem néz ki jól. És akkor, hogy ne csak ráhúzzam, azért itt a coaching is úgy gondolom, hogy bőven hagy kívánni valót. Én nem értem azt a jelenséget, hogy miért kell Keenan Allennek, Led McConkey célba vételeiből elvennie, hogy ez miféle célt szolgál a Chargersnél, és ez miért viszi előre ezt a csapatot, miért lesz ez nekik jobb ettől, meg hogy például, értem a fal két színén a sérüléseket, de hogy lehetett ilyen gyalázatos belső OL-t összerakni, és ezzel a playoffig menni. Hát megint azt gondolom, hogy van felelőssége a front office-nak is.
Igen, meg is lett az eredménye, a Greg Roman-t ugye azóta kirúgták. Úgyhogy jövőre majd valaki más hozhatja, hogy mennyi target menjen Led McCunkira, bár Kínán ellen gyanítom, hogy nem lesz ott már jövőre, vagy gondolom, egy éves szerződésen voltam.
Azt hiszem, igen.
Valószínű kinéz neki egy visszavonulás is. Jó, srácok, én amúgy egyetértek azzal, amiket elmondtatok. Menjünk tovább az utolsó meccsre?
Szerintem mehetünk.
Jó. Zárásként megnéztük Aaron Rodgers passzibli utolsó mérkőzését. Hát sok köszönet nem volt benne. Jó nagy szenvedés volt ez is. Peti, mit láttunk itt?
Na, szerintem meg ez volt a forduló legrosszabb meccse.
Tehát, hogy ez... igazad van, igen.
De egyébként ezt is vártam. Tehát engem ez a létező legkevésbé lepett meg. Azt talán igen, hogy ennyi ideig szoros volt, de hát ehhez is az kellett, hogy a Texans offense meccsben tartsa a Steelers-t. Potrányos volt CJ Stroud is. Tehát Justin Herbert teljesítményét csak az menti meg, hogy Stroud is hasonlóan gyengén játszott. Iszonyú volt nézni ezt a meccset. Mind a két oldalon, mind a két offenz oldalon a teljes tanácstalanság és ez a szenvedés látszott, de legalább a Texans defense jó volt. És azt gondolom, hogy ez el is döntötte ezt a meccset. Szerintem előzetesen is ezt vártuk, hogy ez lesz majd itt a döntő momentum. De nem tudom, Patriot szurkolóként azért nem ijedtem meg úgy igazán egyik csapattól sem. Persze a Texans defense fog nagyon kellemetlen pillanatokat okozni, de annyira nagyon nehéz komolyan venni ezt a Texans offense-t. Tehát amit láttunk tőlük, az tényleg azt gondolom, hogy a Chargers színvonala volt nagyjából. És mindent megtettek, hogy ebből legyen egy ilyen tipikus elmúlt 10 évbeli Steelers győzelem, amikor nem értett, hogy miféle voodoo vagy fekete mágia az, amit használnak, de hogy minden összejön nekik, és mindent elront az ellenfél, és olyan meccset nyernek meg, amihez egyébként közük nem volt. Azt meg sokat elárul a Steelersről, hogy annyira rosszak voltak, hogy még ezzel sem tudtak élni. Tehát nehéz volt mondani erről a meccsről.
Valahogy a Tomlin voodoo-t átvette DeMeco Ryans, lehetőleg ez az új helytartója, mert hogy igazából egészen odáig, amíg nem volt ugye Sheldon Rankinsnek az a fumble visszaordott TD-en, nekem is amúgy olyan feelingem volt, hogy basszus, a Steelers a végén összerak két drive-ot, és lehet, hogy meg fogják nyerni egy 60 yardos Boswell field goal-lal, de aztán jött a DeMeco Ryans voodoo, és gyakorlatilag a Texans védelem lezárta úgy a meccset, hogy tényleg Houston offense-nek igazából sok köze nem volt hozzá, hogy ez lezáródott. Úgyhogy lehet, hogy DeMeco Ryans lesz az új Mike Tomlin, ki tudja.
Hát így kijátszották az Uno reverse cardot. Tehát,
Igen. Matyi?
Nagy részt egyetértek, szerintem is ez volt a legrosszabb meccs az összes közül. Tényleg marhára nem tudtam, felkeltem, és így félszemmel néztem, de konkrétan nekiálltam közben játszani, annyira nem tudott lekötni. De hát persze azért fenn akartam maradni, hogy megnézzem a végét. Az nem lepett meg, hogy a Steelers offense nem tudott haladni, én ugye mindig nagyon alacsonyan voltam velük, de hogy egy ilyen védelem szembe jött velük, az kis elégtétel volt, hogy valóban ennyi van bennük, a liga egyik legjobb defense-e, majd megállítja őket, ez teljesen be is jött. A túloldalon is úgy voltam, hogy azért nincsenek hatalmas elvárásaim a Texans offense-el szemben, főleg úgy, hogy azért a Steelers védelme nem egy rossz védelem. Ennek ellenére azt meg kell mondanom, hogy szerintem a Houston nem rossz, sőt egyenesen jó gameplannel jött ki, mert a Steelers ellen lehet futni, és futottak. Tehát volt az sem valami 30 futásuk, és Woody Mars is, meg Nick Chubb is tök jól futott, ilyen 5-6-os átlaggal futottak, és ez működött. A probléma a CJ Stroud volt, aki ugye tényleg már említett, hogy borzasztó volt, amikor nem Kirk felé passzolt, ugye Christian Kirknek fantasztikus meccse volt, de amúgy senki másnak, se Higginsnek, se Connisnak, se Schultznak semmit nem mutattak, én pár yardokat kaptak el összesen, és azok az interceptionök, vagy az interception érő passzok, vagy a fumble-ok, vagy bármi egyet, amit Stroud csinált, az meg borzalom volt. És tényleg akkora fölényben voltam, hogy minden fronton a Texans, mert még az offenzük is fölényben volt az, hogy jól tudtak futni, csak Stroud elbénázta, és így azért egy ideig meccsben volt a Steelers, de amikor kellett, akkor meg felépett a Texans D, és ugye két TD-t is szereztek. Nem tudom, túl van ez beszélve, simán nyert a Texans, kb. Ezt is vártam. Majd rátérünk erre, azt azért nem várom, hogy a Stroud még egyszer ennyire rossz legyen, azt sem várom, hogy mondjuk majd a futás még egyszer ennyire jól működjön, vagy hogy Kirknek megint ilyen jó napja legyen, szóval vannak itt azért kérdéseim, ezzel a meccsel kapcsolatban nincsenek, talán ez az eredmény kicsit túlzó, de egy pillanatig sem éreztem, hogy veszélyben lenne a Texans győzelme, onnantól kezdve, hogy Stroud abba hagyta a bénázást.
Egyébként tudod a Christian Kirköt, nem tudom, láttátok-e a Texansnak azt a posztját, ahol a C.Kirkként rakták ki, vagy csak ennyit raktak ki, és a szerencsétlen Stephen A. Smith az bele is kavarodott, és a Charlie Kirk nagy meccséről beszélt a First Take First, vagy melyik az ő műsora? Már nem tudom, de mindegy, a szerencsétlen Charlie Kirköt hozta be. Úgyhogy talán ez volt a legemlékezetesebb pillanata ennek a meccsnek, és ez sokat elmond.
És ő ebből marha jól megél sajnos, hát igen.
Hát igen.
Na, hát srácok, szerintem kanyarodjunk rá a divíziós körre, mert azért popás kis párharcok alakultak ki, még annak ellenére is, hogy se Eagles, se Packers, szerintem ez nem feltétlen baj idén. És hát szombaton 10:30-kor Denver Broncos Buffalo Bills kell lennél több, mint hogy egy ilyen meccsel elkezdjük. Úgyhogy mit várunk itt? Ez itt a kérdés. Matyi, te kezded.
Fú, nagyon jó kérdés, hogy mit várok itt. Egyrészt sok fog múlni Nixon, hogy ő milyen formában van, sok fog múlni azon, hogy hogyan fog működni a futójáték, és szerintem ez lesz a legkritikusabb, mert ugye a Denvernek azért kiváló fala van, de nem feltétlenül éreztem ott Harvey-ban, hogy ő majd megváltja a világot, ennek ellenére lehet ennek a meccsnek az embere. Hát itt is azt várnám, hogy a Denvernek le kell tolnia a futást a Bills torkán, és akkor emellett Nix elpasszolgat. Meglepne, hogyha nem erre mennének rá egyébként. És ez működhet is. A Buffalo oldalán pedig igazából ott az offenzzel kapcsolatban nincsen kérdésem. A Broncos defense-el van, hogy ugye ők a szezon első felében a liga legjobb defense-e voltak, a másik felében viszont visszaestek. Top 10 környékére, ami szinte nem hangzik rosszul, de azért az egy jelentős visszaesés volt. És itt is marra kíváncsi leszek, hogy ez a védelem, ami jelenleg éppen nincsen top formában, fel tudta magát készíteni és panolni annyira, hogy most majd a hatalmas playoff tapasztal rendelkező ellenék mennyire tudnak átmenni rajtuk. Úgyhogy marha nehéz megtippelnem, hogy mit fogunk látni ezen a meccsen, mert igazából megvan az, hogy a két oldalon én mit szeretnék látni, vagy mit várok, de hogy ebből aztán mennyi fog bejönni, azt nem tudom, és ennek marhára örülök, mert itt már azt szeretném a meccsektől, hogy ne tudjam megmondani, hogy mit fogok látni, csak legyen egy elképzelésem, és aztán derüljön ki, hogy mit tudtam rosszul vagy jól.
Igazából nagyjából egyetértek megint, elég jól összeszedte Matyi a dolgokat. Én itt elsősorban egyébként a két QB személyre húznám fel ezt a sztorit, mert hogy csak a két csapatot nézem, akkor egyébként talán erős, akkor egyértelműen erősebb a Broncosnak a rostere. Valószínűleg jobbnak tartom a coachingot is, bár egyébként McDermottnak pont nagyon jó meccse volt a Jags ellen, tehát azért ez is így nehéz egyértelműen kijelenteni, de alapvetően szerintem, hogyha csak így végignézzük a két csapatnak a minőségét minden téren, akkor több dolog fog a Broncos mellett szólni, mint a Bills mellett. Viszont a playoff Josh Allen-t a Bo Nix-el szembeállítva nagyon nehéz nem a Bills felé húzni, főleg, hogy azért a Broncos futójáték nem rossz, de nem is kiemelkedő, és pont ott lehetne sebezhető ez a Bills, és nem tudom, hogy mennyire fog erre hagyatkozni a Broncos. Mennyire próbálkoznak majd ezzel egyáltalán. Azt lehet képzelni, hogyha próbálkoznak, akkor működgethet. és megpróbálhatják lent tartani Josh Allent a pályáról, de én a két irányító közti különbség miatt inkább a Bills felé húzok, és azt gondolom, hogy azért Josh Allen formáját elnézve, ez az MVP Josh Allen, és ezzel Super Bowlig lehet menni.
Egyébként én nagyon, ahogy tényleg most itt beszéltetek a különböző csapategységekről, én egy nagyon hasonló meccset el tudok képzelni, ami a Jaguars ellen volt. Tehát, hogy a Bills secondary nagyjából tudja majd limitálni a Broncos legjobb elkapóit. A Broncos futhatna többet, de nem tud, mert igazából nincs olyan futójuk, aki sokat futtatnának. RJ Harvey nagyon belekerült ebbe a Travis Etienne rólba. És a túloldalon is kb. Én azt várom, hogy James Cook megint nem fog megőrülni, viszont hogyha meg belegondolok abba, hogy Josh Allen mennyire fogja tudni szétdobni a Denver védelmet, akkor az a válasz, hogy nem hosszú játékokkal, viszont olyan módszertanilag game manager módjára szétszedheti őket, ahogy tette a Jags defense ellen is. És a túloldalon pedig Bo Nix valószínűleg ugyanúgy bele-bele hibázgathat, ahogy majd Trevor Lawrence is tette, úgyhogy szerintem nagyon sok a párhuzam.
Abszolút, és itt ezért mondom én is a két QB közti különbséget, mert egy szoros meccsen inkább Allen kezébe adom a labdát.
Hát igen. És akkor tippeljünk, srácok. Én bemondok egy Bills-t egyébként. Én kitartok emellett, hogyha már a Jax Bills-nek a győztesét viszem végig, és tényleg, ahogy a meccsapokat is végig gondolom, hasonló végeredményt várok, egy szoros Bills győzelmet.
Én is a Bills-el megyek.
Én is a Buffalo-val megyek, szerintem nem fog úgy olyan szinten működni a Denver futójáték, mint amire szükség lenne, és szerintem hiába jobban néz majd ki a védelem, mint a szezon vége felé a Denver oldalán, nem lesz elég majd Josh Allenék ellen.
Még talán annyi lehet, hogy a Broncosnak még jobb a pass rush-ra, mint a Jaguarsnak, tudják-e annyira sietetni Josh Allent, hogy ő is hibázzon, csak ez a Jaguars elleni Josh Allen annyira higgadtnak tűnt tényleg, és annyira nem vállalt be felesleges hosszú játékokat, hogy nehéz látni, meg azért az a Bills támadó fel az rohadtul rendben vanna. Oké. Egyébként másfél pontos favorit a Denver, ez nyilván a hazai pályának szól, kb. Oké. Ami szerintem nem oké, hogy a Seattle Seahawks San Francisco 49ers ellen 7 pontos favorit, srácok, az Eagles nem volt ennyi. És ezt azok után adják oda 7 ponttal, hogy egyrészt ez egy csoportmeccs, a csoportmeccse még jobban bármi lehet, mint amúgy, másrészt pedig a 49ers felül teljesítette szerintem az elvárásokat a wildcard körben, és ennek ellenére 7 pontos favorit a Seahawks. Peti, egyet értesz, nem értesz egyet, mit vársz ezen a meccsen?
Szerintem pont ezért 7 pontos favorit a Seahawks. Tehát, hogy ez a felül teljesítés, nem tudom, hogy meddig tud kitartani. Kicsit az az érzésem van, mint a 22-23-as szezonban volt, nem? Amikor a 49ers eljutott a konferencia döntőig, de nem maradt már irányítója sem, amikor az Eagles-től kikaptak. Kicsit ezt érzem most is, hogy egyszerűen elfogytak a playoffra, és szerintem ez a 7 pont ez annak szól, hogy már a két csapat legutóbbi meccsén is a Seahawks azért sokkal jobban nézett ki, és azóta még tovább fogyott a 49ers, és egészen egyszerűen nagyon nehéz látni azt, hogy ez fenntartható. Főleg, hogy most a Kai Shanahannek nem az Eagles edzői stábját kellene outcoacholnia, hanem Mike McDonaldot és a Seahawks stábját, akik azt gondolom, hogy a liga egyik legjobb coaching staffja. És nagyon-nagyon nehéz látni, hogy ez összejöhet. Azt gondolom, hogy meccsben lesz a 49ers, mert van annyira jó ez az edzői stáb, és még a maradék rosterben is benne van az, hogy egy ideig tudja tartani magát, de én úgy gondolom, hogy a végére azért ki fog az jönni, hogy a Seahawks egy egészségesebb és jelenleg egy erősebb játékos állománnyal rendelkező csapat. Úgyhogy ilyen szinten én reálisnak érzem azt a 7 pontos különbséget.
Nekem marha sok ez a 7 pont, és itt most sok mindenben nem értek veled egyet, Peti. Ne felejtsük el, hogy mind a két meccsükön a Seattle 13 pontot szerzett. És tény, hogy a szezon elején ennek még meg is volt az oka, hiszen még akkor egy sokkal jobb 49ers védelmet láttunk, de az utolsó meccsükön már nem feltétlen, mert ott azért ez a defense szét volt esve, és abban igazad van, hogy azóta még több linebacker sérült le, mindig kell valami áldozatot hozni 49ersnél, hogy menjenek tovább, de ennek ellenére én nem vagyok benne biztos, szerintem több pontot fog most majd szerezni a Seahawks, de nem vagyok benne biztos, hogy dominánsan. Mert hogy a futójáték majd működhet, de azért a Seahawks támadó fala nem egy olyan veretes dolog, és láttuk, hogy Szala képes úgy sematizálni, hogy a nyomás ott lejjen a QB, meg hogy odaérjenek a futásokra. Szóval vannak fenntartásaim a Seahawks offense-zel szemben. Míg a túloldalon pont, hogy már visszatértek, ugye Trent Williams visszatért, nagy esélye, Pearson is vissza fog majd térni, egy jobb offense-t fogunk majd látni, mint ami kiment a pályára a január elejé meccsükön. Sokkal több egészséges játékossal, és szerintem ez egy marha fontos aspektus lesz, hogy hiába kegyetlen jó a Seahawks védelme, most egy egészen más szintű offense fog majd velük szembe jönni, kevesebb sérültel. Hogy emiatt megnyerheti a meccset a 49ers? Szerintem igen, de nem hiszem. Tehát azzal együtt, hogy szerintem túl nagy favorit a Seahawks, szerintem jobb csapat a Seattle, és marha sok fog múlni Darnoldon, tehát így kicsit előre szaladva én nála húznám meg, hogy mi hogy fog működni. Hogyha csak futás fog működni a Seahawks oldalán, akkor nem biztos, hogy képes lesz több pontot felrakni a Seattle, mint a San Francisco most már sokkal jobban kinéző és egészségesebb támadósora. De abban a pillanatban, hogy Darnoldnak csak egy átlagos meccse lesz, mert azért a legutóbbi se volt jó, meg előtte is elég sok rossz meccse volt, de abban a pillanatban, hogy csak egy átlagos meccse lesz, azért jobb csapat a Seattle, akkor ők fognak nyerni. Most kicsit előrébb szaladtam a tippemmel, de inkább csak arra akartam rámenni, hogy én nem értek egyet se a 7 ponttal, se azzal, hogy ennyire fölé helyezed a Seattle-t a 49ers-nek, még akkor is, hogyha én is fölé helyezem őket, csak sokkal kisebben.
Nem, tehát nem gondolom, hogy sokkal jobb csapat a 49ers, vagy ami a Seahawks. Tehát inkább én azt gondolom, hogy ez egy nagyon sokáig szoros meccs lesz, inkább azt mondom, hogy a végére el tudok képzelni, hogy kialakul egy nagyobb különbség. De nem gondolom, hogy itt agyon verni a Seahawks a 49ers-t, mert annyival azért nem jobb csapat. Még talán azt szól mellettük, hogy azért Mike McDonald-nek kimondott specialitása ezt a Shanahan féle támadósoroknak a limitálása, akár teljes kikapcsolása, tehát hogy ott az egy izgalmas sakjátszma lesz, amiben azért én inkább McDonald felé húzok most jelenleg, és mondtad ugye, hogy visszatér a Trent Williams, meg a Ricky Purcell, ezt adom, főleg Trent Williams-et, de szerintem George Kittle kiesése legalább akkora hátrány, mint amekkora előnyt jelent az ő visszatérésük. Én ezért is gondolom azt, hogy azért itt a végére kialakulhat egy nagyobb különbség. De azt tudom, hogy egyébként relatív közel van egymáshoz a két csapat.
Tök jó, hogy mondtad Kittle-t, mert szégyenemre mondom, egészen elfelejtettem, hogy ő kiesett. Úgyhogy tök jó, amit mondasz. Így is tartom, hogy a 7 pont sok egyébként, de igen, így amit most elmondtál, azzal már viszont teljesen tudok menni, hogy egy szoros meccsen majd a végén nyer a Seattle. Ezzel így tudok menni.
Minket elfejtitek, hogy Jake Tangis viszont minőségi tight end backup. Ugye mindannyian így gondoltuk ezt a szezon elején is, amikor Kittle megsérült, és így szaladtunk a waiverre, hogy akkor ki a backup, és rendesen nem tudta senki, tényleg senki, hogy ő létezik. És basszus, tök jó egyébként. Tehát, hogy kíváncsi ezek, hogy ő elmegye valahol a kezdő tight endnek egyébként. Na mindegy, ez már nagyon kitekintés. Én még annyi aspektus hoznék be a meccsel kapcsolatban, hogy azért az Eaglesnek is sokkal jobban ment a futás a 49ers ellen, mint a szezon nagy részében, és azért, hogyha Kenny Walker meg Charbonnet élni tud, akkor lehet, hogy Darnoldnak nagyon könnyű meccse lesz, és semmilyen kockázatot nem kell vállalni, és elég lesz az, hogy JSN-nek vagy AJ Barnernek oda dobja őt 10 yardon, és ennyi, és náluk lesz a labda egyfolytába, és nyilván sem ennek lesznek jó pillanatai, de azért az a Seahawks defense az nem fog sok pontot engedni. Úgyhogy én is amúgy a Seahawks-szal megyek, sokkalom a 7 pontot, de az alapvetően azért, mert nem várok túl sok pontot, de benne van amúgy igen, hogy két labda birtoklás lesz közte. Szerintem a Seahawks futójátéka fogja ezt eldönteni nagyjából. Akkor mindhárom a Seahawks?
Mindenki a Seahawks mondja, igen.
Igen, igen.
Bence okay. Még annyi, hogy szerintem nem Tangos a jó tight end, hanem se ne használ jól a tight endeket.
Azért vannak elég, egész komoly elkapásai, annyira nem futja rosszul szerintem a rútokat, se nyilván se nehen érdem, hogy folyamat üresen van, de vannak rosszabb, sokat játszott tight endek a ligában.
Egyetértek, igen, de szerintem az első van se nehen érdeme.
Ahhoz képest, hogy azt se tudtuk, hogy él ez a csábó. Nagyon durva.
Nagyon jó tight end 2.
De azt se tudtuk, hogy ő egy tight end 2.
Abszolút.
Tehát jobb, mint a Luke Farrell. Hát ez droppal kezdte az Eagles elleni meccset is. És kb. Szerintem az ő nevét biztos, hogy tudtuk, hogy ő létezik. Na mindegy. Menjünk tovább. Most megint pont úgy jött ki, hogy nem a New Englandről fog beszélni, Peti? Hát jól van. Na, hát New England Patriots, Houston Texans. Matyi, mit mondasz? 3 pontos favorit a Patriots.
Érdekes. Érdekes. Tényleg ugye az egy nagyon nagy csemege lesz, hogy a Mayféle támadósor mit tud majd kezdeni a Texans védelemmel. Alapvetően, hogyha May tud passzolni, akkor szerintem tök jó helyzetben van a Pets. Az a kérdés, hogy mennyi tud majd passzolni, mert azért a passzrás oda fog ráérni, hiszen nem a legveretesebb egység a világon a Petsnek a támadóforma, még akkor is, hogyha amúgy korrekt teljesítményt tudnak. Szóval ez egy nagy csemege lesz, hogy mit tud majd ez offense a védelem ellen. A túloldal lesz az izgalmasabb. Hát, hogy mondjam, nem lesz az izgalmasabb, hanem a több kérdőjele rendelkező oldal, hogy a Pets védelem fel tud majd lépni megint, mint ahogy a Chargers jelentették, hiszen ezért itt is egy gyengébb támadófal van, azért bőven limitálhatóak ezek a támadók, és hogy vajon Stroudnak megint olyan pocsék meccse lesz, mint a történt az a Steelers ellen, én ezt nem hiszem, ezzel együtt marra nagy kérdés, hogy majd mennyivel lesz jobb meccse. Szerintem ez is egy nehezen meghatározható mérkőzés, ami megint csak tök jó, hiszen a playoffban ilyeneket akarunk, mert elég sok olyan faktor van, amiben jelenleg nem tudunk biztosak lenni, és az alapján nem tudjuk jelenteni, hogy na majd akkor ez az oldal így fog dominálni, az oldal úgy fog dominálni, hiszen alapvetően két nagyon jó oldal, és két gyengébb oldal találkozik egymással, ami megint csak jól kiegyenlítik az erőviszonyokat, és nagyon alkalomszerű lesz, és aktuális forma és teljesítmény based, hogy éppen hogyan fogja ez a meccset alakítani. Én talán egy kicsit inkább a Pets felé hajlok amúgy, de nem lehetne meg, hogyha Houston valahogy mégis behúzná ezt.
Nagyjából én is hasonlóan látom. Azt gondolom, hogy ez a meccs, ez Pepitában ugyanaz, mint a Chargers elleni. Tehát, hogy szerintem nagyon-nagyon hasonló. Hasonló játékra kell számítani. Talán amellett, hogy egyébként a Houston pass rush nyilván jobb, mint a Chargers pass rush, az mindenképpen a Patriots támadó falának egy nagy könnyebbség lesz, hogy hát a Houston az nem nagyon variál blitzekkel, stuntokkal, elállunk 4 emberrel, aztán állítsatok meg minket. Most a Patriots támadó falának különösen ott a bal oldalon a Will Campbell, Jared Wilson párosnak iszonyú nagy gondot okoz rengetegszer a stuntok felvétele, tehát látszik, hogy 2 rookie van ott, és azért Jared Wilson nem is feltétlenül a legkomfortosabb balgárdban, ebből pedig akadnak problémák. Talán ilyen szempontból egy kicsit kedvezőbb ez a houstoni passzrás. Persze azt megtegyük hozzá, hogy hát nekik azért nincsen szükség ilyen idézőjeles bohóckodásokra, mert így is elég jók. Tehát, hogy így is másodikak pressure százalékban a Vikings mögött. Anélkül, hogy nagyon variálnának valamit. Ugyanez egyébként a coverage-ban is tök vicces, hogy a legkevesebb disguised coverage-ot alkalmazzák, tehát ők nem rejtik el, mi így játszunk, mindenki tudja, oldjátok meg. Általában ez nem szokott sikerülni az ellenfeleknek. De azért most már kicsit kezdünk elmenni abba az irányba, hogy lassan ez már 85-ös Bears, meg a 2015-ös Broncos defense. Azért nem gondolom, hogy ennyire jók. Tehát szerintem, hogyha már a Patriotsnál mindig a menetrend szóban jött, ami egyébként teljesen jogos kritika, főleg, hogyha a Pets defense-ét nézzük, akkor azért a Texansnál is meg kell említeni, hogy amint voltak komolyabb offenzek ellenük, ott azért többször rezgett a léc. Tehát, hogy ez nem egy feltörhetetlen, elpusztíthatatlan védelem, egész egyszerűen arról van szó, hogy tele vannak elit játékosokkal, és hogyha az elit játékosok közül mindenki az ő általános, vagy az elvárt formáját hozza, akkor borzasztó nehéz ellenük mihez kezdeni. De hogy egyébként ez sematikusan nem egy nagyon bonyolult dolog, amit ők csinálnak. Tök vicces most a hirtelen akartam mondani az Edge Rushert, akit kirúgtak, Taylort, ugye leigazolta a Patriots a Darrell Taylort a practice squadba, és akkor jöttek a hírek, hogy biztos, hogy ilyen belsős infókat szerezzen a Houston Defense-ről, de hát milyen belsős infókat ránézel a meccsfelvételre, látod. Tehát, hogy nem trükköznek. Felállunk négy emberes peszre, és baromi sok zóna. Ezt játsszuk, pont. Tehát, hogy oldjátok meg. Most, hogyha Darrell Taylor kell, hogy ilyen műhelytitkokat eláruljon, hát akkor igen rossz a helyzet. Tehát valószínűleg inkább arról van szó, hogy kéne persze segítség, mert szélről tényleg nem sok minden érkezett. És egy cserébe mondjuk a Texansnak meg a támadó fala jobb, mint a Chargersé. Irányítóban azért inkább a Justin Herbertet mondanám, tehát ott meg picit gyengébbek. Tehát azért Stroud is bőven zavarba hozható. És én azt gondolom egyébként, hogy a Chargers elleni meccsen mély a második fél időben kimondottan jól játszott, és szépen be tudott erre állni, hogy akkor elveszi azt, amit a defense ad, a néha-néha jövő splash játékokkal. És itt is ez szerintem a kulcs, azon fog múlni minden, hogy ki tudja elküszöbölni a turnovereket, ami azért jellemző rá, láttuk a Chargers meccsen is, tehát ezeket a ki nem kényszerített hibákat, vagy felesleges kockázatokat mennyire vállalja be, és hogyha ezeket el tudja kerülni, akkor én azt gondolom, hogy nagy problémájad nem lesz. Nem lesz egy látványos meccse, de elég pontot fel tud tenni ahhoz, ez a Patriots offense, hogy a Texans ne tudja tartani a lépést, és mondjuk Stroudot felesleges kockázatba kergesse bele, ahol azért mondjuk Milton Williams-ék bizony tudnak büntetni, és különösen fontos szerintem itt a két csapat, hogy mikor játszott, a Patriots vasárnap, a Texans hétfőn, és az egy nap az azért lehet kulcsfontosságú, mert ugye Christian González és Nico Collins is agyrázkódás protokollba került. És González a hírek szerint most a felvétel időpontjában elvileg már edz. Tehát, hogy valószínűleg játszik vasárnap, Nico Collinsról ezt nehezen tudom elképzelni. Tehát ez az egy nap, ez kulcsfontosságú lehet, márpedig, hogyha van González és nincs Collins, az nagyon megnehezítheti a Texans elkapóinak a dolgát.
Basszus, pont ezt akartam kérdezni, hogy róluk mi a hír, és teljesen ezzel, hogy most ezt így elmondtad, és ha ez tényleg így lesz, akkor lehet meg kell változtatnom a tippemet, mert most az jött volna, hogy leérvelem itt nektek, hogy én miért megyek most egy kicsit mindenki ellen, és a Texans-t mondom, de nem fél, tudom, tehát, hogy...
Fél évről azt mondta, hogy ő úgy számol, hogy González ma már edz, és volt egy Instagram posztja, amiben az I'm Back című zeneszám megy a poszt alatt, tehát hogy elég gyanús, hogy ő elérhető lesz.
Igen, Collinsról meg tényleg nehéz elhinni ő valahogy, hát nem rendelkezik azzal a képességgel, hogy a legfontosabb képesség az elérhetőség, úgymond az angolul sokkal jobban hangzik, ő ezzel nagyon nem tud élni általában, úgyhogy bajban lehetnek. Itt nagyon érdekes tényleg, hogy nyilván nem az lesz a minőségi foci, amikor a Houston támad és a Patriots védekezik, de az lehet egy nagyon hasonló dolog, mint ami a Chargers Patriotson volt, viszont én nagyon hiszek a Texans defense-ben, és még ha May nagyon jó is, viszont úgy gondolom, hogy May kisegítő személyzete és a Texans védelmi tagjai között viszont van nem kevés minőségbeli különbség azért. Még úgy is, hogy azért tudjuk, hogy Kayshon Butte le tudja húzni a contested catch-eket. Hunter Henry jó a red zone-ban, Stephon Diggs meg ő azért mégiscsak egy első számú elkapó volt egész karriere során, de azért a Texans védelem az nagyon durva nevekből áll, és nem is tudom, lehet, hogy Stroudtól csak annyi kéne, hogy ilyen jó Carson Beck Jalen Hurts módjára ne csináljon semmit, és akkor hát a védelem megnyeri, csak az a baj, hogy szerintem csinálni fog, és el fogja bukni a meccset a Texansnak. Sajnos, Stroud nagyon nem pozitív idén. Úgyhogy nem is tudom, hogy mit tippelek. Ti mit mondtok, addig eldöntöm.
Hát nekem kötelességem a Patriots-szal.
helyes, mert ismerek olyanokat, akik ilyenkor, hát a másik csapat meggyőzőbb, melyek a kedvencem ellen, hál' Istennek te nem teszed. Én is a Petszel megyek, még akkor is, hogyha kevésbé vagyok bizakodó, mint Peti, hogy ennyire tudja majd dominálni, vagy hát ennyire jobb lesz a Pets offense, mint a Houston védelem, de úgy vagyok vele, hogy egyszerűen jól működnek mélyék, tényleg rendben vannak, most már futójáték is összekapta magát, és a defense is tart úgy, főleg a sérültek visszatérésével, Williams meg Spillane játszott, hogy mennyire fontosak, hogy most már játszani tudtak például. Annyival jobb most már ez a Patriots védelem, hogy ha Stroudnak nem lesz valami kiemelkedően nagy meccse, csak átlagos, de inkább átlag alatti, mert látjuk azért, hogy mostanában ő sincs a toppon, akkor azért a Petszet még mindig előrébb helyezem, de nagyjából pont ezzel a három ponttal, mint ami a spread.
Igen, egyetértek veletek, én is végül a Patriotsot fogom mondani. Szerintem benne van, hogy ez lesz a legrondább meccs a négyből, sőt, erre kifejezetten nagy esélyt látok. Nyilván itt azt értem az alatt, hogy kevés pont, sok szenvedés, sok field goal, defense meccs, de megvesz a szépsége ennek is, úgyhogy abszolút város, és akkor három Patriots. Hát nem gondoltam volna a playoff előtt, hogy a Patriotsot fogom tippelni a Division Round-ban, de hát itt tartunk. És hát akkor zárásként kijön Peti, tehát hogy mondd meg nekem kérlek, hogy hogyan fogja a Los Angeles Rams elbukni úgy a meccset, hogy a Chicago Bears megnyerjen. Mert hogy nagyjából talán ezzel lehetne legjobban elkezdeni ezt a felvezetést, hogy van ilyen szkenárió? Tehát hogy egy playoff negyed döntőben, hogy még itt is alul teljesít a sokkal jobb csapat? Annyira?
Én előzetesen minden tippjátékban, amiben részt vettem, a Rams Super Bowl részvételét tippeltem az NFC-ből. De elnézve a két csapatnak a tendenciáit, hát nagyon nehéz nem azt mondani, hogy ez egy tipikus 2025-ös Bears meccs lesz.
Igen,
tehát, hogy,
pontosan.
Hogy a Rams bekezd, elmennek 15-20 pont különbségre, akár, és utána jön az a fajta, tehát lábonlövés, amit láttunk tőlük nem egyszerre. A Panthers ellen kétszer, oké, hogy az egyiket meg tudták belőle nyerni, de itt a szezon végén abszolút jöttek ezek a meccsek, és hát a Bears meg, mint hogyha ez lenne az új meta, hogy ilyen 20 pontos hátrányba kell kerülni, hogy az ellenfél konzervatívvá váljon, és akkor onnan szépen vissza lehet jönni, majd amikor nekik magasabb sebességi fokozatba kell kapcsolni, akkor már nem tudnak visszatérni oda. És elnézve a két csapatot, tényleg nagyon nehéz nem ezt a forgatókönyvet belelátni. A másik oldalon meg ott van az, hogy jó, de ezt hányszor lehet megcsinálni. Tehát, hogy ahány ilyen meccset behúzott a Bears, előbb-utóbb jönnie kell egy olyan szituációnak, amikor ezt nem tudják majd meglépni, nem tud ez megtörténni, és hát mikor jönne egy ilyen, hogyha nem a liga talán legjobb csapata ellen. Mert amikor a liga legjobb csapata, hogyha éppen úgy gondolják, hogy abban a formában játszanak. Tehát ezért nagyon nehéz ez, de tényleg én nagyon látom azt, hogy itt a Bears tipikus Bears meccset fogunk látni, amelyik nagyon sokáig úgy néz ki, hogy sima Rams, és akkor a végén meg nem tudom, az nyer, akinél utoljára van a labda.
Addig egyetértek, hogy a tipikus Rams meccset fogjuk látni, ami nagyon sokáig úgy néz ki, hogy sima Rams, majd a végén egy átlagos Rams lesz, mert itt fogy el a Bearsnek ez a varázslata, a szerencséje, hogy majd lehet, hogy elkezdenek visszajönni a Rams ellen, de nem tudnak annyira visszajönni, hogy az elég legyen. És az ellé meg szépen, tehát most már végre, ha valakik akkor megvéljék, meg súlejék, meg pontosan tudni fogják, hogy hogyan kell nekik is stílust váltaniuk a másik fél időben, meg hogyan kell kezelni a Ben Johnson féle varázslatot. És lehet, hogy jönni fog vissza a Bears, meg akár közelebb is lesznek, de szerintem itt tényleg itt fogy el majd a varázslat, hol máshol, mint a Rams ellen. Egy nagy kérdés van ugye, hogy lehet, hogy borzasztó idő lesz Chicagóban, de tavaly igazából a Philly ellen is megmutatta a Los Angeles, hogy nem érdekli Staffordot, hogy milyen az idő, tud ő hidegben is passzolni, ha kell. A labdát kevesebbszer hagyják el, ennyi a trükk, de mondom, én őszint leszek, ebben a meccsben vagyok a legbiztosabb.
Mint én egy hete az Eagles 49ers-ben. Hát igen, ilyenkor lehet beleszaladni. Most mondjam el megint, hogy Caleb Williams-től most 4/4 jó teljesítmény kell, mikor tudjuk, hogy nem.
Hogy ez nem igaz.
Igen, tehát, hogy nyilván itt előzetesen tényleg itt ülünk, én is a Rams-t a kis saját power rankingembe egész évben odaraktam az első helyre, talán amikor a Seahawks végül látszott, hogy megverik őket a csoportba, akkor másodikra raktam őket, de hogy értitek, tehát, hogy igazából végigültem a vonaton, és akkor most végül a tippjátékban az Eagles-t raktam a Super Bowl-ban, nem a Rams-t, jajjajjaj, de egyébként meg nyilván egész évben nem értettem, hogy ők hogy kapnak ki olyan meccsken, amiken nem kéne. De benne van, tehát hogy benne van, hogy attól függetlenül, hogy azt hisszük, hogy most vége lesz a Bears mágiának, hogy egyszerűen nem lesz, mert hogy ez a Rams lehet, hogy kicsit túl lett hype-olva, lehet, hogy azért vannak hibák. A secondary megkockáztatom, hogy még talán a Green Bay-nél is sebezhetőbb, tehát most bocs, hogy ezt mondom, és nem akarok Benny Jalen Cockerre visszakanyarodni, én is tényleg imádom, és bocsi Krisz, meg minden, de hogy ha Jalen Cockert ennyire nem sikerült megfogni, akkor ott lesz DJ Moore, ott van Luther Burden, Colston Loveland, hihetetlen, hihetetlenül jó, és akkor még Odunzén nem jött vissza normálisan a sérüléséből, igazából Dikor volt a Packers meccs is, de belőle is kijöhet még egy jó teljesítmény, szóval csak azt akarom mondani, hogyha ez még hozzáveszünk azt is, hogy a Bears támadó fala mennyire összeállt a szezon végére, igazából, ha Caleb Williams tényleg, hát mondjuk 2,5/4 tud checkdownokat is megdobni, és nem csak mindig a hero play jön, akkor ez lehet egy sok pontos meccs, ahol a végén tényleg az nyer, aki utoljára támad, és akkor még nem is feltétlenül arról beszélünk, hogy csak azért van esélye a Bearsnek, mert hogy mágia. Egyszerűen, ha a Rams-nél a pass rush-t limitálni tudja a Bears tök jó támadó fala, akkor onnantól viszont a Bears offense minőségben sokkal jobb, mint a Rams defense. Úgyhogy
igazad így fognám
meg a dolgot. Nyilván tulajdon a Rams offense, a Bears defense ellen reálisan minden drive-ból TD-t kéne vigyen. Ez így oké, csak hogy egy-két clutch play a Bears defense-től, és már egyből meccs van.
Tök jó, amiket elmondtál, és valóban ez egy olyan forgatókönyv, ami így megtörténhet, és akkor na, lehet itt még meglepetés, nem így lesz, nem.
Jó, egyetértek, hajrá Remsz, és én is a Remszt mondom, nem nyerhet a Bears, csak hogy most már tényleg én is elhiszek ilyen dolgokat, de Caleb Williams, és Caleb Williams.
Hát én az elején ugye mondtam, hogy minden tippjátékban a Remszre tettem, most a múlt heti tárta viszont azt mondom, hogy ezt még behúzza a Bears.
Adom. Az egyetlen dolog, amiben nem értünk egyet a 4 meccsből, az a Bears-Rams. Hát ezt se hittem volna.
De én hiszek az isteni beavatkozásban. Tehát, hogy...
Értem, hívő vagy. Hát jó. Jó, akkor 2-1 arányban ezt adtuk a Rams-nek, de tényleg, amúgy, és ez lesz az utolsó meccs, és tényleg emiatt, hogy így zárja is ezt a kört, egy olyan retardáltságot érzek a levegőben, basszus, hogy kaparni fogom a falat hajnal 4-kor, hogy már megint ezt néztem. Na mindegy. Zárásként, srácok, lesz egy college döntőnk is. Ahogy mindenki várta a szezon előtt, ugye Clemson, LSU, mármint, hogy Indiana, Miami. Tehát, hogy itt van a veretlen Indiana, 8,5 pontos favoritok, tökre adom, szerintem reális. És itt van az a Miami, akit hát, Peti, te tudom, hogy nem is annyira akartad beütetni őket a rájátszásba, és amúgy tök jogos érvek voltak, hogy miért nem, meg tényleg sokan mondták, és fair. De olyan csapatokat vertek meg, hogy itt a playoff alapján helyük van itt. Na, de mi lesz a döntőben? Peti, először téged kérdezzek tényleg, mint a, nem is tudom, Kurt Cignetti magyarországi fanklubjának a vezetője, annyira imádom ezt, ahogy ezt adod.
Én először a Miami-ra egy gyors reflektálás, ugye én mondtam, hogy senki nem akar őket látni a playoffban, én valóban nagyon nem akartam, de szerintem ez a legjobb érve amellett, hogy a meccseket igenis le kell játszani. És a Miami mérleg alapján azt kell mondjuk, hogy kiérdemelte ezt a playoff helyet. Tehát, hogy és ugye mindig ezt erre hivatkozok, amikor a csapatokat megpróbálnak kigolyózni a playoffból, hogy akkor még egy SEC csapatot benyomjunk, még a Bamát, még ezt meg azt, le kell játszani a meccseket, és nem lehet azt mondani, hogy jó, akkor ez a power ranking, ők mennek be pont. Pontosan ezért, mert a Miami-t mondjuk mutatott játék alapján szerintem nem kellett volna berakni, eredmények alapján meg ott volt a helyük. És látjuk, hogy miért, elmentek a döntőig. Tehát hogy szerintem ennél jobb érve erre nem kell, hogy, hogy félre kell tenni ezeket a prekoncepciókat, és hagyjuk, hogy lejátsszák a meccseket. Ez az egyik. A másik, hát itt viszont nagyon nehéz lesz a Miami-ra tippelnem, vagy bármi esélyt adnom nekik. Tehát, hogy amit ez az Indiana művel, az a fajta dominancia, ez a gyakorlatilag a hibátlan játék, olyan fegyelmezettek, annyira keveset engednek, nem hibázhatsz ellenük, mert abban a pillanatban megbüntetik. Tehát amit is Szinyetti csinál, az konkrétan a 2010-es évek Nick Saban féle Alabamája. Ott volt utoljára szerintem ennyire nyomasztó a fölényük. Mind fizikalitásban, mind fegyelmezettségben, és mind a hibák minimalizálásában. Tehát egészen félelmetes, és mindezt úgy, hogy egy darab ötcsillagos recruit nincs a rosterükön. A felét az FCS-ből meg a JMU-ból szedte össze. Tehát, hogy ő fedezte fel őket, és fejlesztette őket ilyen játékosokká. Egészen elképesztő, amit művel.
Igen.
Hát én nem tudok ilyen mély dolgot hozzátenni. Én inkább örülök annak, hogy ez a két csapat jutott be, mert szerintem mind a kettő csapat játszik olyan fajta focit, ami alapján megérdemelten van itt a helyük, még ha egészen eltérő focit is játszanak. Mind a két csapatot jó nézni valamilyen szempontból. Azzal teljesen egyetértek, hogy hatalmas az Indiana előnye, tehát az, hogy nem tudom, valami 8,5 pontos favoritok, vagy micsoda, az teljesen reális. És nehéz azt mondani, hogy nem húzza be az Indiana ezt a meccset. Én ennek a Miami-nak fogok szurkolni, mert nagyon tetszik az ő sztóriuk, plusz Bence Ándon azt mondja, hogy olyanok, mint az Eagles, úgyhogy már csak ezért is nekik kell szurkolnom. És az egyik legjobb dolog szerintem, hogy ebből a két csapatból akár 10-nél több játékos is elkelhet majd az első két napom.
Két elsőkörös irányító, ugye?
Nem, de majdnem. Szóval ilyen szempontból is jó lesz őket nézni, ami természetesen csodás időben van, hiszen magyar idő szerint kedden hajnali fél kettőkor nem fogjuk majd nézni, hanem csak az ismétlést, vagy tényleg amikor felkeltünk, szóval, hogy remek meccs lesz, tényleg marha nehéz lesz nézni, két olyan csapat, aki abszolút megérdemelten van ott, de nagyon nehéz nem azt mondani, hogy az Indiana fog nyerni.
Amúgy tényleg, Peti, ezt mondd már meg, légy, mint legrégebbi college követő, hogy ez miért van, hogy egész évben, és még a college első fordulója is, de talán még a második is, hogy ez szombaton van, és akkor az elődöntőt, meg a döntőket meg bebasszák hétközbére. Tehát, hogy ez hol éri meg? Tehát, hogy még Amerikában se éri meg. Most értem, hogy nekünk nagyon rossz, de hogy
ez,
mi a magyarázat erre?
Azt gondolom, hogy ez az NFL-del való ütközés elkerülése miatt van, de talán ugye a kedvenc SNL sketchem, ez a Washington's Dream, nem tudom, hogy szerintem már linkeltem annó valamilyen témával kapcsolatban, hogy egy college foci is, ugye ez a nobody knows. Tehát valójában szerintem be lehetne akár rakni hétvégére is, és nem bukna olyan sok nézettséget, de talán ez inkább az, hogy akkor tiszteletbe tartjuk, hétvégén az NFL playoffé, akkor valamelyik másik napon játsszuk. És azért az egyetemi fociban a tradícióknak nagyon nagy szerepe van, és nagyon fontosak, tehát hogy már csak ezért is szerintem nehéz lenne keresztül tolni azt, hogy ez nem hétfő este, mert ennek ilyenkor kell lennie.
De mondjuk péntek este nem lenne jobb, mint hétfő este?
Hát valószínű, hogy egy fokkal barátibb időpont lenne.
Most csak nyilván nem az európai nézőkön múlik, hogy ők szombat reggel könnyebben visszanézik, vagy könnyebben fennmaradnak péntek éjjel, mint hétfőről kedre, de hogy most, hogyha az amerikai nép péntek este nem ér rá jobban nézni, mint hétfő este, amikor másnap ked van, tehát hogy érted?
Hát nem tudom. Ez egy nagyon jó kérdés, tehát hogy ez...
Ennek most biztos nagyon örültök, hogy 100 percnyi adásidő után ezt
megkerültem. Megbeszéljük, hogy miért hétfőn van ez a meccs, de tényleg ez egy kiváló kérdés. Én is logikusabb lenne a péntek. Sajnos azt nem tudom, hogy eredetileg miért hétfőre került, de miután ez ilyen tradíció lett, szerintem ez nagyon nehéz lesz onnan elmozdítani.
Hát ezt nem most fogjuk megfejteni, de tippelni azért tudunk. Én, srácok, Indiana győzelmet várok. Szerintem többel is, mint az a 8 pont. Kiütöttek jobb csapatokat, mint a Miami, azt kell, hogy mondjam. És tudom, hogy a Miami-nek volt egy Ohio State upsetje, a két másik győzelm az inkább ilyen 50-50 volt, de egyszerűen meg fogja csinálni most már az Indiana. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szomorú lenne, hogyha most már ezt így nem húznák be. Nyilván a Miami sztoria is jó, de az Indiana veretlen szezon az mindent visz.
Én is az Indianára tippelek. Ugye múlt héten egy körcinyet idézett el az It's Pretty Simple, I Win Google, mivel tippeltem rájuk, most egy másik legendás mondatát idézném, we don't just beat top 25 teams, we beat the shit out of them. Tehát nagyjából ilyesmi meccsre számítok.
Indiana persze, remélem kevesebb, mint 8,5 ponttal, mondjuk legyen közel a Miami. Nekik szurkolok, de annyira jó volt ez Indiana idén.
Na hát akkor... Srácok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ez most tényleg maratoni lett. Remélem, hogy nem az lesz, hogy az összes meccsen, amire ugyanazt tippeltük, másik eredmény lesz, mert most már kezdem megkérdőjelezni magunkat a wildcard kör után, legalábbis magamat. Úgyhogy, de most ez tuti bejön, mert ugyanazt mondtam, mint Peti, úgyhogy akkor vagy ő sem ért hozzá, vagy nekem volt nagyon rossz az előző hetem. Kiderül, minden esetre köszönöm nektek tényleg, hogy itt voltatok, mindenkinek köszönjük, aki meghallgatott minket, és hát Poltköv srácok, sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!